Kedves testvérek, tényleg köszöntöm mindannyiukat, és hát Püspök úrnak pedig köszönöm a tényleg úgy mondom, hogy ilyen munkatársi fogadtatást. Ugye már kezdetétől járok Filis Csabára valóban, és most Békés Csabára is. Ide az első alkalommal nem jutottam el, mert külföldön voltam, de azért remélem, hogy talán nem utoljára, de ezt majd meglátjuk. Majd ha eltávozom, akkor ez kiderül, hogy egyáltalán még kapok esélyt arra, hogy jóvá tegyem ezt a mai első alkalmat. Az egyház történetet általában egy évben három felé szoktuk osztani, aztán utána hát vannak mindenféle ilyen repetált, hogyha ha úgy alakul. Ennek megfelelően most az Óegyházzal, illetve az Ős- és Óegyházzal kezdenénk az egyház történeti ismerkedésünket. Nem tudom, hogy kit hajt nagyobb buzgóság egyébként a történelem megismerésénél, meg az egyház történetre, hát majd meglátjuk. Én azt gondolom, hogy elsőre távolinak tűnik a munkatársi feladatoktól, vagy a gyülekezeti szolgálatoktól, hogy hát miért kell nekem azt tudni, hogy mit csináltak az Óegyházban, vagy az Ősegyházban. Azért remélem, hogy a végére erre mindenki megtalálja majd a választ, én nem akarom ezt most bizonygatni. Hát mondjuk úgy, hogy talán egy vázat adnék rögtön az elején, hogy könnyebb legyen tájékozódni, egy időbeli vázat, és utána szeretném azt egy kicsit tartalommal megtölteni. Az egyház történet ugye általában elrettentő erejű gondolatokat vált ki mindenkiből, aki a középiskolai tanulmányaira vagy általános iskolai tanulmányaira gondol, hiszen ott évszámok, egyebek általában összefüggés nélkül, és akkor az ember megtanulta, elfelejtette, és ezzel el volt intézve a történelem. Hát azért itt az egyház történetnél különösen fontos az, hogy személyesen hogyan érint meg embereket. Ugye teológusoknak azt szoktam mondani, hogy az egyház történeti kurzus az olyan, mint egy gyülekezet látogatás, és így kapcsolódik össze a munkatárs képzéshez, ahol minden csodabogárral lehet találkozni, tehát mindenfajta emberrel, mindenfajta problémával, mindenfajta kérdéssel, és annyi a különbség, hogy erről nyíltan lehet beszélni, mert már senki nem sértődik meg közülük, ellentétben a gyülekezet látogatás tapasztalataival, ahol az ember köti időnként a diszkréció, mert számosan megsértődnek rajta, hogyha a problémájukat az ember kitálalja. Tehát ez egy nagyon jó terep arra, hogy bizonyos dolgokat, mint a repülőgép vezetőknél a szimulátor, végig lehet gondolni, nyíltan akár önmagunkban is. No, akkor kezdeném az idő fölvázolásával, tehát a kicsit eltér az egyház történet megközelítése az általános történelem fölfogástól. Ennek több oka is van, egyrészt azért, mert az egyház történetét mégiscsak Jézus Krisztus életével, halálával és föltámadásával kötjük egybe. Tehát azért ez nekünk mindenkori tájékozódási pontunk. Megszoktuk azt, hogy a történelemről úgy beszélünk, nem csak a biológiáról, hanem a történelemről is, hogy ma még ez megoldhatatlan, de majd holnap, mert ugye fejlődik az emberiség, egyre okosabbak leszünk. Ez minden nemzedéknek jó esik, hogyha azt mondják, hogy ez sokkal jobb, mint az előző, és így tovább. Ugye ez a történelem szempontjából, a keresztény történetírás szempontjából elképzelhetetlen. Tehát mi megfordítjuk a dolgot, és azt mondjuk, hogy mi mindig Krisztusból indulunk ki, ő mondta el, amit mi megpróbálunk alkalmazni, amiből mi megpróbálunk élni, amit megpróbálunk továbbadni. Ez különösen a reformációban, és hogyha evangélikusok vagyunk, akkor pláne ezt komolyan kell vennünk, lesz hangsúlyos, amikor azt mondják, hogy mindent meg kell mérni azon az időn, az akkori prédikációkon, a Krisztustól lett tanításon. Önmagában semmi nem áll meg, azt próbáljuk újra és újra megtalálni. Ezért ez nagyon-nagyon fontos, az első egy-két nemzedék Jézus Krisztus szem és fül tanúi. Az apostolok kitüntetett helyzetben vannak, ezt mutatja egyébként a Bibliánk is, hiszen benne vannak az evangélisták között az első és második nemzedék tagjai, ugye János mint apostol mondjuk, vagy Máté mint apostol, de ott vannak az apostoli munkatársak is, Péter tolmácsa Márk, vagy Lukács, aki Pál apostolnak a közvetlen munkatársa volt. Tehát ezek a ősi testvéreink próbálják összefoglalni, megőrizni lehetőség szerint mindazt, amit ők Krisztustól láttak vagy hallottak. Ugye a jánosi irodalom a új szövetségben az, amely újra és újra ezt hangsúlyozza, hogy mi nem mondunk más, nem tanítunk más, mint amit láttunk és hallottunk Krisztusról. Miért olyan fontos ez? Itt az egyház lényegéhez közelítünk, ugye rettenetes nehéz időkben született meg az egyház. Hát először is egy maroknyi csapat volt. Úgy kell elképzelnünk azért a római birodalmat abban az időben, ugye ez ilyen, persze olyan, mint a lottó sorsolás, tehát számok röpködnek, és senki nem tudja, hogy igazából most akkor mit kell ezzel kezdeni, de azt mondják, hogy 15-20 millió ember élhetett az egész római birodalomban akkor, amikor a kereszténység útjára indult. Na most ebből mondjuk egy 3000 fős jeruzsálemi gyülekezet, ugye, tehát még így is érezzük az arányokat, hogy miről van szó és mi a nehézség. Ráadásul nem aratott osztatlan lelkesedő is a kereszténység elindulása, ugye már a palesztinai jeruzsálemi környezetben sem. A zsidóság érthető okokból hosszú ideig üldözött volt a Krisztus előtti időben a különböző birodalmakon keresztül, éppen hogy megszerzett egy olyan jogi állást, mint vallás, hogy legalább békén hagyták a rómaiak, és akkor jön a kereszténység, amely fölizgatja az egész közösséget. Hát féltek attól, hogy a rómaiak megint oda fognak suhintani egyet Jeruzsálembe, és akkor mindennek, amit nagy nehezen sikerült elérni, annak vége van. Tehát a zsidóság nagyon óvatos és tartózkodó volt a kereszténységgel kapcsolatban, még akkor is, hogyha az első keresztény gyülekezetünk, vagy első keresztény testvéreink természetesen zsidó származású emberek voltak községükben. Na most ehhez kapcsolódik az is, hogy a rómaiak is egy ilyen izgató szektának tartották először a kereszténységet, amelyik veszélyt hozhat, politikai nyugtalanságot hozhat a birodalmon belül, tehát eleve ráállították a titkos rendőrséget, figyelték a különböző besugó hálózatokon keresztül, és így tovább, és aztán amikor úgy gondolták, hogy veszélyessé válik a helyzet, akkor próbáltak oda ütni, szankcionálni, börtönnel és sok minden mással. Most ezt azért mondom el, mert ez a nemzedék saját erejéből soha nem tudott volna egyházat építeni. Tehát az, amit látunk, hogy 3-400 év alatt ebből a helyzetből és ebből a maroknyi közösségből a birodalom 20-25-30%-át kitevő közösség lesz a 3000-ből több milliós közösség, ez így lehetetlen. Ugye? Tehát ez itt érződik igazán az, hogy nem egyszerűen emberi erőről van itt szó, hanem valamihez, ami hordozza a gyülekezetet és hordozza a közösséget, ami erőt ad neki, és amely megtartja, még akkor is, ha üldözik. Sőt, azt mondhatjuk, hogy a üldözések közepette nem véletlenül hangzik el a százas évek vége felé, vagy 200 körüli időkben az a híres mondat, hogy a keresztények vére magvetés. Tehát minél inkább üldözik és gyilkolják őket, az ő kitűzsülik és tanulságtételük, annál több keresztény terem. Tehát vonzóvá teszi, hogy elkezdi foglalkoztatni ezeket, hogy mi lehet ez, hogyha ezt ők ennyire komolyan veszik. Na most ez a hordozó közösség az, vagy ez a hordozó erő az, amiből a gyülekezet valóban megszületik, és ez az az erő, amit az apostolok ige hirdetésére, a Jézus Krisztuson átvett szavakra, magatartásra, mondjuk örömhírre, talán így kellene mondani, építenek. Ezért esnek rettenetesen kétségbe akkor például, amikor minden várakozásukkal ellentétben nem jön el a világ vége, mielőtt az apostolok többnyire ugye mártír halált halnának. Egyről tudunk a hagyomány szerint, hogy a jávosról, aki nem mártír halált hal, a többiek mind az életüket adják Krisztusért. Kétségbe esnek azon, hogy jó-jó, de akkor nem maradnak szem és fültanúk. Tehát ki lesz a biztosíték, ki lesz a garancia arra, hogy jó úton járunk. Mégiscsak az a biztosíték, hogyha Krisztus ezt tette, vagy azt mondta. És ekkor kezdik el például leírni az ige hirdetéseket, az evangéliumokat, amiben nem más próbálnak összefoglalni, mint a Krisztustól származó és az apostolok által továbbadott ige hirdetés. Ezért különös értékű az, amit ott olvasunk, és ezért van megkülönböztetett jelentősége ezeknek, ennek a 27 írásnak, ahhoz képest egyébként tengeri keresztény irodalom, vagy tanító irodalom létezett már ezekben a nemzedékekben is, de ami kifejezetten ilyen tartalmú volt, azokat külön választották, és azokat külön gyűjteményben a Szentíráshoz csatolták a későbbiekben, tehát az Újszövetségi Szentíráshoz. Na most ez megint azt mutatja nekünk, hogy ez a belső tartalom, ez az ige hirdetés valahol az egyház titka. És azért mondjuk azt, hogy mi mindig visszatérünk ehhez, és ezért mérünk meg mindent ezen, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy az egyház életveszélybe mindig akkor volt, hogyha erről valahol nem mozdul. Ugye, tehát mindig valahol ehhez kellett, mert ez a tartalom minden emberi és politikai realitás ellenére tartotta meg az egyházat. Ez volt az ereje, ugye ebben nyilvánult meg Isten szeretete Krisztuson keresztül. Hogyha az egyház elkezdett spekulálni, filozófiákkal vegyülni, hasznossá válni, mondjuk a gazdasági értelemben, és csak ezt töltötte ki, tehát hogy lehet olyan politikai lobbit szerezni a római császári udvarban, vagy hogyan lehet olyan gazdasági erőre szert tenni, hogy ne tudjanak minket szétverni. Ugye, vagy elkezdett foglalkozni avval, hogy lehet olyan tanításokkal előállni, ami népszerű, mondjuk a szélesebb tömegekben, és lemozdult erről, abban a pillanatban az a tapasztalat érte az egyházat, hogy valahogy ezt nem kísérte Isten áldása. Tehát nem volt benne az a megtartó erő. Ez egy nemzedékes próbálkozás, ami hozhat egyébként részeredményeket, hogyha az eredménynek tartjuk, hogy tele a kassza, vagy barátunk valamelyik politikus. De ezt leszámítva azért nagyon-nagyon óvatosnak kellett lenni, mert a tartalom, a lényeg megromlása, rájöttek hamar, az egyház végveszélyét jelenti, különösen egy olyan ellenséges korban, mint az első időszak. Na most ez az első időszak, ez 300 évig tart, hogyha így nézzük, ugye, és az egyház történetnek ez az első időszaka, tehát az apostoloktól elkezdve, mondjuk körülbelül Krisztus után 300-ig, 310. Nem akarom nagyon részletezni, hogy ennek mi a nehézsége, vagy hát hogyan változott mondjuk a keresztény üldözések sorozata a részletekben. Egy-két dolgot azért érdekességképpen érdemes elmondani, hiszen a keresztény üldözéseket mindenki ismeri, látta a televízióban, látott már olyan filmeket, a Quo Vadis, vagy a Ben Hur, vagy a többi film, ami ugye ezzel a korszakkal foglalkozik, és ezt a témát taglalja. De tehát úgy kell elképzelni, hogy a Néróféle üldözés például egy abszolút jellemző eset. Rómában a 60-as években, amikor Néróra rájön már a politikai túltengés, és azt gondolja, hogy valahogy a római birodalomban van egy ilyen mélypont, amit ő majd a saját személyével, mint hivatott ember, mint egy Isten tulajdonképpen, fog megoldani, és itt ugye a keresztényekkel kerül összeütközésben, milyen üldözésről van itt szó. Egy Rómára kiterjedő, Róma környékére kiterjedő helyi üldözésről, ami rettenetes és véres. Ugye, tehát mindenki ismeri a részleteket, ami aztán azonban egy-két év alatt lecseng. Tehát körülbelül így kell elképzelni, hogy helyenként a római birodalomban fölüti a fejét az üldözés. Ez 2-3 évig tényleg rettenetes méreteket tud ölteni ott helyi szinten, aztán utána, ahol befejeződik, akkor adott esetben mások, hol Lyonban, hol a mai Lyonban, hol a Rómában, hol keleten, valahol ez újra és újra föllángol, de olyan birodalmi méretű üldözésről még egyelőre nem beszélhetünk. Aztán jön egy olyan furcsa időszak, 180 környékén, amikor jön a katonacsászárok időszaka. Na most a katonacsászárok időszaka, azt tudjuk, hogy abból áll, hogy a római birodalomban álló, különböző helyeken állomásozó erős katonai osztalmok megválasztották a maguk császári jelöltjét, aki arra a területre, amin a légió tudta biztosítani a hatalmát, valóban elismert uralkodó lett. De ez azt jelentette, hogy 5-6-8 légió, 5-6-8 uralkodó megosztotta a birodalom erejét. Természetesen ez a keresztényeknek könnyebbséget jelentett sok esetben. Tehát helyben még maradtak az üldözések, de mivel egymást püfölték éppen a rómaiak, meg a római katonák hatóságok, ez egy viszonylag csöndes időszak lett a kereszténységnek, mert nem volt annyira útban a nagy birodalmi politikának. Na ez változik meg, amikor eljön a római millennium. Talán ezt mindenkinek tanulta annak idején, hogy Krisztus előtt 753-ban Romulus és Rémus, meg a farkas, meg a többiek leteszik Róma alapkövét, és így tovább elindul a városfal. Na hát, hogyha egy kicsit matematikával nézzük a dolgot, akkor ugye 753 mínuszban, meg 247 pluszban az adja ki az ezret, tehát a római birodalom ezer éves fönnállása ad egy új lendületet a római birodalmi tudatnak. És tényleg egy húzó erővé válik, olyannyira, hogy a római császárok azt mondják, hogy na hát akkor mit kellene csinálni, föl kell építeni a római birodalmat a régi antik hagyományon. Ebben a kereszténység nem fér bele, és ekkor jönnek azok az uralkodók majd a 248, 49, 50, 51, 52-es időszakban, akik az egész birodalmat vérbe borítják. Tehát ekkor kezdődik az a keresztény üldözési időszak, amikor császári rendeletekre a teljes birodalomban mindenkit fölkutatnak, mindenkit, akiről csak tudják, színvallásra kényszerítenek, jön a leszámolás, jön a véres üldözés, ezek és tízezrek esnek ezekben a hullámokban egyszerre áldozatul a császári politikának, százezres nagyságrendben mérhetjük a vértanúk számát adott esetben, mint az egész birodalom területén. Két ilyen vagy három ilyen nagy kísérletet ismerünk a 250-es évek, ebből a milleniumi hangulatból, és a következő, az pedig az utolsó nagy erőpróba a 300-as évek eleje. 290-től mondjuk a 300-as évek elejéig, ez egy 15 év, ez az úgynevezett Diocletianus császárféle üldözés, ahol megint csak egy ilyen erőpróba van, és az erőpróbában úgy tűnik, hogy nem bírnak a kereszténységgel, és utána jön majd Nagy Konstantin császár, aki hozza a fordulatot a 310-es években, aki rájön arra, hogy ha nem sikerült kiirtani a kereszténységet, akkor és más hagyományok, régi hagyományokra fölépíteni újra a római birodalmat és dicsőséget, akkor próbáljuk fordítani rajta. Hát ha a kereszténység lesz az összetartó szellemi erő, amely a római birodalom alapja lehet hosszú távon, mondjuk úgy, hogy politikailag feltétlenül bejött. Tehát ez nagyon nagy döntés volt. Nem akarok nagyon belemenni a politika meg az egyház viszonyába, hiszen ez egy nagyon bonyolult kérdés. Sokkal bonyolultabb, mint a mai újságok vagy televízió kérdése. Ez mindig annak a feszültsége, hogy a keresztény emberek is, és a körülöttük élő világ is, e világi ideig óráig tartó életünk során hogyan tudunk úgy berendezkedni, hogy az valamiféle összefüggésben van a nem ideig óráig tartó életünkkel. Ugye, és ez szinte megoldhatatlan feszültség mindannyiunknak, ezt 100%-ra senki nem csinálja jól, azért ezt meg kell mondani, hogy ezért élünk bűnbocsánatból. De azért hozzá kell tenni, hogy a kereszténységnek mindig nagyon komoly feladata van abban, hogy szem előtt tartsa, hogy nem csak e világi távlatok és célok léteznek. Ugye egy politikusnál még nehezebb ez a kérdés, szokták kérdezni, hogy akkor most Nagy Konstantin keresztény volt-e. Na most szoktam, én erre mondjuk egy rövid választ szoktam adni, hogy hát ezzel bajlódjon majd az Úristen az ítélet napján. Én ehhez kevés vagyok, és szerintem neki se lesz egyszerű eldönteni, de ő bölcs és igazságos ahhoz, hogy erre választ találjon, hogy most ebből mi a politika és mi nem. Ugye csak gondoljunk abba bele, hogy Nagy Konstantin mondjuk tucatnyi családtagját gyilkoltatta le egyszerűen hatalmi szempontból, hogy ne legyen rivális-e. Na most keresztény ember volt-e vagy nem? De politikus volt, az biztos. Ugye? Tehát most nem azt mondom, hogy minden politikusban ez az indulat van, de hozzá kell tennünk, hogy ezek a jámbor családtagok mind arra törtek, hogy ők gyilkolják meg Konstantin. Tehát valahogy meg kellett oldani ezt a feszültséget. Ugye most rettenetes helyzetek vannak, amiben nem könnyű dönteni egy olyan embernek, aki mondjuk Erilá kormányzásával is kell, hogy foglalkozzék. Na ezt csak úgy jelzem, hogy a keresztény egyház történet ugye rejteget ilyen nyitott kérdéseket, hogy mindezzel mit lehet tenni. És hát akkor még csak az időbeli fölvázolás befejezéseképpen annyit, hogy a következő nagy korszak természetesen ezután a 300-400-as évek világa, ahol bekövetkezett a fordulat, ahol, hát mit jelent egy ilyen politikai fordulat? Ezt mindenki el tudja képzelni, nem? Hát ez azt jelenti, hogy a császár ugye nem keresztelkedik meg, mert általában még a kereszténység ebben az időben felnőtt korban, sőt, hogyha lehet a vége felé, veszi fel a keresztség szentségét, erről beszélhetünk majd, hogyha valakit érdekel, hogy miért. Pláne egy ilyen életmenet, mint ami Konstantinnak volt, tehát azt gondolta, hogy ő majd elvégzi a politikai feladatait, és utána keresztelkedik meg. Tehát ennyi önkritikája volt, hogy kettő talán nem tér össze teljesen egymással ebben a tempóban. Na most ez az időszak mit jelent akkor? Természetesen nem csak azok, akik az üldözésekben kereszténynek bizonyultak, azok maradtak, tehát hitvallók maradtak, és az üldözés ellenére is kereszténynek voltak, alkották a gyülekezeteket, hanem hát elkezdtek tömegesen szivárogni a keresztény gyülekezetekbe azok, akik tanácsosnak látták keresztjénné válni. Mert hogy változott a kúrius, változott a rend. Ugye a császár egyértelműen ebben az irányba mutató rendeleteket ad ki, tehát ha én érvényesülni akarok, mint prétor, jogász, köztisztviselő, stb., akkor természetszerűleg hozzátartozik az, hogy én bizonyos mértékig megismerem a kereszténységet. Most már azzal a könnyedséggel, hogy mindezért még nem fogják letépni a körmömet, vagy nem verik ki a fogamat, vagy nem fejeznek le adott esetben. Ugye? Tehát itt azért átszakad valami, a gyülekezetek, a régi falu gyülekezetek és a környezetük között, és ez nagyon nehéz problémát okoz, hiszen relatíve maroknyi gyülekezetekről volt szó, ahol tömegek érkeznek, különböző fokú elkötelezettséggel. Tehát van, aki tényleg itt való buzdalomból van, van, aki nyitott szívvel igyekszik megismerni többé-kevésbé azt, amiről a kereszténységben szó van, és vannak olyanok, akik gátlástalan érdekből keresztelkednek meg, és lobogtatják a keresztlevőket minden egyes fölvételi elbeszélgetésen. Ugye, tehát ez teljesen világos, hogy a skála ilyen széles. Úhatatlan, hogy a kevésbé, vagy hogy mondjam, langyosan, vagy közepesen elkötelezettek jelentik a gyülekezetek többségét. És ez egy borzalmas feszültség. Mert hogy ki, pláne ugye a legnehezebb helyzetben a püspök vagy a lelkész van abban az időben, akinek mi a feladata minden időben egyébként az egyik fő feladata. Ugye hát egyrészt a gyülekezet az egyház egységének a megőrzése. Méghozzá hitbeli alapokkal. Ugye, tehát ez egy nagyon nehéz dilemma, hogy akkor mire építhetek. Kit tekinthetünk ténylegesen gyülekezeti tagnak? Milyen föltétele van a gyülekezeti tagságnak? Olyan, a Zsinat elnökség üléséről jövök ide Bodrog keresztúrról, három napja ilyen témákról beszélünk, mert évek óta nem tudjuk meghatározni, hogy kik valójában az evangélikus gyülekezeti tagjaink. Tehát melyek azok a kritériumok, amiket el kell látni. Tehát hogy elég, ha megkeresztelkedik, elég, ha 1000 forintot ad be évente, ki kell venni valamit a szolgálatot. Ezek élő kérdések, ezt érezzük. Tehát ennek a nyitott egyházi életformának, gyülekezeti életformának maradandó kérdései születnek meg ebben az időben. Na most csak annyit ehhez, hogy általában mire feszültségek keletkeznek a gyülekezeteken belül, különösen azok között, akik még az üldöztetés idejéből maradtak meg, vagy azt a vonalat viszik tovább, és azok között, akik mint társadalmi csoport szerveződnek a gyülekezeten belülre. A lelkész és a püspök általában azért van nehéz helyzetben, mert ezek a hitvalló keresztények általában türelmetlenekké válnak. De megvan rá az okuk, tehát nem arról van szó, hogy ez nem indokolható, de mégiscsak ugye azért nehéz, mert ha a gyülekezetben valaki igazán el tudná végezni a jó értelemben vett erjesztés szolgálatát, tehát a kenyérkeresztés szolgálatát, akkor ez pontosan a gyülekezetnek ez a köre. Tehát a gyülekezetnek ez a magja, miközben próbál kimasírozni a gyülekezet, és azt mondja, hogy inkább elmegyek és megalakítom a saját körömet, kimegyek a tébai pusztába, és én egy nagyvárosi gyülekezetben nem érzem jól magam. Aközben a gyülekezet alól megy ki a szőnyeg, és a lelkész és a püspök mindig nehezebb helyzetben van, mert pontosan belük összefogva kellene a gyülekezetet megkeleszteni. Na most megint ugye a munkatársképzés elejénél tartunk a saját összefüggéseink között is. És hát innen indul el gyakorlatilag ez a feszültség, amiből megszületik a szerzetes rendek, erre ritkán szoktunk gondolni egyébként, hogy ezekből a kivonuló, magukat mélyebben elkötelező emberekből születik majd meg az egyházban az intézményes egyház mellett a szerzetesi hagyomány, ugye akik ápolják a mélyebb lelkiséget, stb. Stb. És akkor ők próbálják újra és újra beoltani az intézményes egyház növényébe a saját maguk üzenetét. És hát természetesen van egy másik nyomás az egyházon, ami Konstantinnal kezdődik, ez pedig az, hogy legyen kulturális és állami intézménye. Mondjuk úgy, hogy Konstantinnal kezdődik meg az egyház államosítása. Nem túlzás ezt mondani, arról van, egy példát szoktam erre mondani, ami a legbeszédesebb az összes között, hogy amikor az egyház sorait először világi méretekben vagy birodalmi méretekben igyekeznek rendezni, ez azt jelenti, hogy megbeszélik, hogy ilyen a keresztény istentisztelet közös rendje, hogyan tartjuk az ünnepeket, mik a teológiai alapok, kinek mit kell számunk kérni, megtanulni, mi az egyház szervezete. Tehát tényleg az alapvető kérdéseket először szabad egy közös, úgynevezett egyetemes zsinaton megtárgyalni, az nem más, mint a császár hívja össze. Ugye, tehát ő a kezdeményező. Nem elég, hogy ő hívja össze, ő nyitja meg, és ő vezeti az üléseket. Nem elég, hogy ő vezeti az üléseket, ugye ő határozza meg a végén, hogy miről szabad a zsinat, és miről nem szabad a zsinat. És amit a zsinat aztán elhatároz, mint közös tanítást, azt utána a császár törvény, állami törvénybe foglalja, és amitán császári állami törvény lett belőle, a haderővel kényszeríti ki mindenkiből. Vagy a haderővel fogja az ellenkezőjét kikényszeríteni, amikor a politikai érdeke éppen azt kívánja. Ugye, tehát ezt érezzük, hogy itt valami nagyon fura dolog történik. Az egyház egyrészt mérhetetlen zavarban van itt a kezdet kezdetén, megint csak ezt az egyetemes zsinatot, a 325-ös nincszerű zsinatot érdemes említeni, ez a Konstantinápolynak, a birodalmi keleti fővárosnak az előszobájában van, tehát még az ázsiai részen néhány kilométerre a fővárostól, tehát egy ilyen valamelyik bokorban talán így kellene mondani, ugye? Tehát csak kimegy oda a császár, elmondja, hogy mit a direktívek, hazamegy, és minden folyik úgy, ahogy ezt a birodalom elképzeli. Na most, olyan püspökök kerülnek oda a birodalmi futárszolgálattal erre az ülésre, akik trászt kapnak, amikor megkeresi őket a birodalmi tisztviselő, ugye, és megkapják a meghívást. Most komolyan a följegyzések szerint egyiknek az ujjai hiányoznak, a másiknak a körmei hiányoznak, a harmadiknak a fél szemét nyomták ki. Szóval ők magukon hordozzák azokat a büntetéseket és azokat a testi nyomokat, amelyek az itt való lelkész szolgálatukból, vagy hát akkor még mondjuk akár csak gyülekezeti tagi szolgálatukból adódott, amikor még üldözés volt. Most bevezetik őket egy nagy díszes terembe, ahol várakoznak a császárra. Ugye ott áll kb. 300 ilyen püspök a birodalom különböző részének a képviseletében. Bejön a császár, és akkor elkezdődik az udvariaskodás, mert a császár ugye gesztust akar gyakorolni, hogy ügyenekre nyugodtan a szentatyáknál, mégiscsak őket illeti meg az a tiszteletnek. Hát szóval jó politikus módjára próbálja ezeket a dolgokat gesztussal megnyerni őket rögtön az elején. Hát mernek is leülni. Ugye akkor jön a visszaudvariaskodás, hogy nem, amíg a császár áll, ő mi aztán nem ülünk. Már máig ott állnának, hogyha a császár aztán nem lenne egy nagy levegőt, és tényleg lelemül. És akkor... Na most tényleg ilyen, többenetes, ugye, hogy érezzük ezt a feszült légkört. Tehát azért ez, hogy ez az állami kereszténység kezdete. És ugye a 380 körül időszakra jutunk el odáig, hogy a császári politika már azt mondja, hogy kivégzéssel jár, hogyha valaki nem keresztelkedik meg. Állami büntetésekkel jár az, hogyha valaki nem tartja meg a nagyobb egyházi ünnepeket. Ha bárki bármilyen más pogány ritushoz csatlakozik. Ugye, tehát érezzük, és ez... Azért ezt hozzá kell tenni, hogy nem az egyház kérése volt, hanem a politika belső logikája, egy birodalom összetartása érdekében. No hát, hogy a lényeggel fejezem be a korszakolást, és aztán utána még egy-két mozaikot majd elmondjak. Ebből adódik az írtózatosan nagy probléma a későbbiekben, hogy amikor elmúlik a római birodalom, ez ugye már a 400-as évek közepétől érezhető, sőt már az elején. Jönnek a különböző törzsek, ha valaki látta most karácsony tájéken a Szent Ágostonról készült filmet, ugye abban ez az egész dilemma benne volt. Tehát egy észak-afrikai város, ahol rettegve várják a germán vandál törzs pusztítását, és a dilemma az, hogy a püspök most mit mondjon. A végsőkig kitartani a római birodalom mellett, amely immár keresztény birodalom, egy keresztény állam, életünket és vérünket, vagy pedig megalkudni a vandálokkal, és bízni abban, hogy Krisztus még a vandálok között is tud valamit tenni. Magyarul azt várni, hogy a római birodalom bukásához köti Krisztus a világ végét, és akkor nekünk életünkkel és vérünkkel ki kell állni, vagy pedig mire számítsunk a jövőben nem látva, hogy Isten másképp tartja a történelmet a kezében, és az is előfordulhat, hogy a kereszténység túléli a római birodalmat, sőt lesz belőle vandál egyház, meg lesz belőle gót egyház, meg lesz belőle germán egyház, meg lesz belőle magyar egyház, meg lesz belőle afrikai egyház, meg ázsiai és így tovább. Ugye tehát ez egy nagyon nehéz dolog, utólag persze nem nehéz, amikor az ember már tudja, hogy hát nem múlt el a világ a római birodalommal, de ezt előre látni, ugye, ezt még Ágoston sem tudta, hiába volt a legnagyobb ókori teológus. Na most, ez a probléma gyakorlatilag megmarad. Ugye, tehát mit kezdjünk ezzel a római keresztény örökséggel? Összekötve az állam és az egyház. Minden későbbi probléma a középkortól kezdve egészen a mai napig, hogy van-e köze az államhoz, a társadalomhoz, a világhoz, a világban történő eseményekhez, a kereszténységnek, elválaszthatatlan ettől. Mindig arról mutogatnak vissza, hogy már nagy Konstantinót, aki már mindig a világot akartátok megregulázni, mindig politikai hatalomra törtetek, mindig összekevertétek az államot az egyházzal, mindig beleszóltatok keresztény alapon a különböző dolgokba, a politikába, és nézzétek meg, hogy mi lett az eredmény az úgynevezett keresztény politikusoknál, mint Nagy Konstantin, és így tovább. Szóval érezni lehet azt, hogy olyan feszültségek és problémák maradtak a világunkban ebből a változásból, ami hajlamosít bennünket arra, hogy az egyház történetét is valamiféle ilyen világi szintű történelemként értelmezik innentől kezdve, tehát olyan, mint a gazdaság történet más. Hát meg kell nézni, mit politizált az egyház, mit festetett meg az egyház, milyen épületeket építettek, művészet történet egyebek. Csak hogy közben addig van egy olyan nyugalmító része ennek, ami egy egyházon belüli feszültség is, és ez ugyanaz az ősi feszültség, ami Konstantin óta mindig megvolt, hogy az egyház azért mégis az üdvösségről félik el. Mégiscsak az örök élet igényét kell, hogy továbbadja. Mégiscsak arról van szó, hogy nem csak lejárandó, szavatosságú dolgok vannak nálunk, hanem ennél azért nagyobb távlatokban kell gondolkoznunk. És ez borzalmasan nagy feszültség. Tehát, hogy bennünket felelősség köt ehhez a világhoz, ez ebben a világban történő dolgokhoz, az életvitelünkhöz, mások életviteléhez, az egész közeghez, ami bennünket érint, és eközben pedig egy másik távlatban gondolkozunk, ez borzalmasan nagy feszültség. Zárójelben jegyzem meg, hogy ez viszont még az üldözések egyházában is így volt. Én azzal folytatnám, de nem tudom, hogy a szünetet mikor kell megtartanunk.
Amikor te jól.
Vagy mikor.
Mindig jól jön.
Nem csak azért gondolom, hogy most lenne logikus egy szünetet tartás, akkor jönnének az illusztrációk arra, hogy konkrétan mit jelentett ez a feszültség a keresztények életében a kezdet-kezdet. Úgyhogy nem tudom, hogy 10 perc múlva talán lesz hatunk.
Jó, 10 óra akkor.
Jó, az 10 perc, mondjuk így, és akkor abból 10 óra lesz.
Kedves testvérek, foglaljunk helyet, a 10 perc bőségesen letelt. Miért lélegeztünk?
Na hát, kedves testvérek, igyekszem megtalálni a helyemet itt a különböző technikák és egyedek között. Azt ígértem, ugye, hogy hát most itt az első időszakra tekintettel különösen igyekszem majd azt a feszültséget egy kicsit körbejárni, hogy mit jelent, hogy valaki kikerül hirtelenjében abból a megszokott környezetből, amiben benne van, egy keresztény közösségbe, és azt próbálja komolyan venni, tehát magyarul mi a saját elképzelések és elvárásuk az üldözések idején a keresztényeknek arról, hogy mit jelent kereszténynek lenni, mi az, ami megkülönbözteti őket, vagy mi az, ami nem is feltétlenül a megkülönböztetés volt az ő céljuk, hanem hogy mi az, ami akár szimpatikus a külvilágnak, akár nem, ők ahhoz kell, hogy tartsák magukat. Mondhatnám úgy is, hogy melyek azok a dolgok, amelyek a keresztények életét és szolgáltat hitelesíthetik, a hitelessé tehetik. Megint egy olyan fogalomhoz érkeztünk meg, ami a munkatársi vállalkozásnak tulajdonképpen az egyik legfontosabb része, hiszen hitelesség nélkül hiába kopogtat az ember és hiába hív a gyülekezetbe, vagy hiába próbál meg segíteni. Ez egyszerre jelent, és ez nagyon fontos dolog, emberi hitelességet és keresztény hitbeli hitelességet. Lehetőség szerint ráadásul együtt a kettőt is. Ami nagyon nehéz dolog. Ugye, tehát ezt mindenki tudja gyakorlatból is. Mik az alapvető elvárások? Tehát itt a régi apostoli íratokból szeretnék majd időnként elővenni egy-két szemelvényt, hogy kitől mit vártak el, és egyáltalán mik voltak a püspököknek és a tanítóknak az elképzelései arról, hogy milyennek kell lenni a gyülekezeteknek. Mindenek előtt nagyon komolyan kellett venni az életvitelbeli, vagy az életmódbeli változást. Ez természetesen a hétköznapi erkölcstől elkezdve a családi élet és a házberendezkedés, vagy így mondjam, tehát a háztartáshoz tartozóknak a viszonyai közötti megváltozás. Ez például egy nagyon jelentős dolog volt. Tudjuk, hogy miről van szó, ugye? Tehát arról, hogy a kereszténység az első körben részben egész családokat érint meg, erre az apostolok cselekedeteiben is bőven van tapasztalat, Cornélius és háza népe. Pál apostol is azt mondja, hogy hát igen, én emlékszem testvérek, hogy nem kereszteltem közöttetek senkit, talán ezt a háznépet, talán azt a háznépet. Tehát van olyan, amikor mondjuk a családfő megtérésével gyakorlatilag elindul a családnak a kereszténynél létele, és ez átalakítja a viszonyokat. Tudunk újszövetségi példát mondani arra a Bibliánkból, ahol ez egy nagyon érdekes kifejezésre talál. Általában még senki nem tudja, hogy benne van az újszövetségben, annyira nem olvasunk és annyira nem foglalkozunk ezzel a levéllel, ennyit már elárulok. Pál apostol egyik levele.
A szolga?
Igen, a Filemon levél, ugye? Tehát a szerencsétlen Onézimosz, akinek a neve azt jelenti, hogy igazi rabszolganép, hogy hasznos, aki megszökik a keresztény urától, minden világi törvény följogosítja a gazdáját, a tulajdonosát, mondjuk így, hogy fölkutassa, megbüntesse, és annak rendje és módja szerint elbánjon vele, mint a saját tulajdonával. És akkor Pál apostol pedig hogyan érvel? Hát a szójátékokat leszámítva, ugye Onézimosz a hasznos, aki haszontalanná vált, aztán eljött hozzám, ott megtérítettem, és most már neked is és nekem is hasznos, mondja Pál. Ugye? Tehát valami lényegi fordulat állt be Onézimosz életében, amire tekintette Pál elég határozott formában szólítja meg a tulajdonost, és mit mondta, hogy bár parancsolhatnám neked, mint lelki atyád, hogy innentől kezdve vissza kell fogadnod, és semmi bántódása nem lehet, én csak szerényen kérlek. Ez tipikus Pál apostoli megfogalmazás, és mire hivatkozik, azt mondja, hogy hát azért gondolj arra bele, hogyha az örök dolgokban közösködtök, tehát az evangéliumban, a hitben és Krisztusban, akkor mi választhat el benneteket? Na hát ugye erről is szó van, és a mai viszonyok között ennek húsba vágó, de tényleg húsba vágó az üzenete, hogy Krisztus és a gyülekezethez tartozás alapvetően rajzolhatja át a családtagok és a háztartáshoz tartozó emberek egymáshoz való viszonyát. Nem nagyon szoktuk ezt el így fölfogni és így elgondolni, Hasonlót ír egyébként egy a korintusiakhoz írott óegyházi levél az egyik atyától. Világos a szóhasználatot, hogy ne áltassátok magatokat, testvérek, akik a családjukat megrontják, nem fogják örökölni az Isten országát. Ha azokat, akik testileg tettek ilyet, megölték, mennyivel inkább az, aki Isten hitét, melyet Krisztus Jézus megfeszítetett, rossz tanítássá torzítja. Miről van szó? Hogy a család és a család, tehát az otthoni család és a gyülekezet, mint Isten családja, ugye átjárják egymást. Ez rendezi át a viszonyokat, és amikor maga a prédikátor itt, vagy hát a püspök Polikárposz levelet ír a korintusoknak, akkor erre figyelmezteti őket, hogy a kettő, az Isten családja és a saját család összetartozik egymással. Ez azért volt húsba vágó kérdés, mert az ősi időszakban hosszú ideig a kereszténységet két tábor, vagy két gyűjtőkör jellemezte igazán, egyrészt a nők, ami fura helyzetbe hozta a kereszténységet, tehát nem csak férfiak voltak nagy számban ilyen a gyülekezetekben, hanem nők is, akik természetszerűleg az ókori világban is nem abban a társadalmi helyzetben voltak, ami mondjuk az egyenjogúságot jelenteni, és a másik pedig a rabszolgák köre. Rengeteg olyan prédikátor, most nem arra kell gondolnunk, bár a gúnyiratok és a különböző pamfletek mindig ezt harsogják, hogy hát ilyen primitív, ostoba, beszélő szerszámokkal van tele a gyülekezet, micsoda közösségek ezek, ahol erre alapítanak vallást, és aztán még ezt elit egyháznak és világra szóló egyháznak hirdetik. Na hát azért ehhez jó két kanál rossz indulat is kell, mert hogy ezek a rabszolgák nagyon sok esetben bizony a házi tanítók például. Tehát azok, akik írástudók, azon kevesek, akik írástudók az ókorban is. Azok, akik közül például kikerülnek nem csak a császári főhivatalnokok, ugye, mert ők is nagy számban ilyenek közül kerülnek ki, tehát a fő birodalmat irányító garnitúra, hanem például a püspököknek egy jelentős része rabszolgákból, vagy felszabadított rabszolgákból áll, akik bizony művelt, nyelvet jól beszélő, olvasni tudó, szentírást olvasni tudó, egymással levelező közösség. Na most ez az, aminek azt mondhatjuk, hogy itt voltak a nehezebb problémák. Ugye, amikor nem az egész háznépben következett be a változás, hanem csak mondjuk a háznép egy-egy tagjánál, pláne hát még a nőknél hagyják, de a rabszolgáknál nekik még nehezebb helyzetük volt. Tehát lehet-e innen fordítani? Innen érezzük meg azt is, vagy értjük meg azt is, hogy Pál apostol, vagy a többi levél az Újszövetségben miért mondja azt, hogy hogyan kell a keresztény rabszolgának a nem keresztény urakhoz viszonyulni, hogyan kell a keresztényé vált uraknak a egyébként nem keresztény házuk népéhez, vagy a többi emberhez viszonyulni. Most ez még csak az alapja a dolgoknak, de én azt gondolom, hogy az a keresztény közösség, ezt most hadd mondjam ki világosan, tehát amelyik nem képes a szociális gondoskodáson túl a mindennapi életközösségekbe eljuttatni ezt a változtató erőt, az félmunkát végez. És ez sajnos a mi gyülekezeteinkre is igaz, még akkor is, hogyha sokszor a szociális gondoskodás is fél erővel végezik, vagy fél gőzzel. Valahol azért ennél többről van szó, tehát a kereszténységnél mindig van egy további fokozat, vagy egy további szempont. Na hát ugyanígy kell mondani, hogy a kereszténység éppen ezért a változtató erő miatt nagyon sok esetben botránnyá vált, botránkoztatóvá vált, és hát a kedvenc példáim közé tartozik, amit már minden egyes alkalommal elmondok, ugye az a 150-60 környékén történt eset, amire aztán egész könyvet épít el az esemény ellen tiltakozó szerző, ahol annyi történik, és ez egy tipikus keresztény példa, hogy van egy házas pár, akik szabadosan értelmezik az ítélésüket, ez azt hiszem nem kell a mai világunkban, a mai világban élő embereknek különösebben magyarázni, tehát tömegösszejöveteleket rendeznek baráti körből, ahol minden megtörténik a nyitott házasság jegyében. Ami, de hát ez, mondom, a körülöttünk élő világ sajnos sok esetben. Na most ez a, hogy mondjam, társadalmi élet működik mindaddig, amíg a feleség keresztjéné nem lesz. Méghozzá arra lehet gyanakodni, hogy valaki a háznépből, tehát a rabszolga kapcsolaton keresztül jutnak el hozzá, és hát innentől kezdve azt mondja, hogy akkor ő ebben többet nem vesz részt. És innentől kezdve jön a konfliktus, egyre nagyobbá nő, a férje nem hajlandó elviselni azt a fajta erkölcsi leckésztetést, amit a felesége otthon neki újra és újra elmond. Ezért odáig megy a ügyében, hogy följelenti a római hatóságoknál a feleségét is, és mindazokat, akik felelősek azért, hogy az ő felesége idáig jutott. A római hatóságok pedig annak rendje és módja szerint ezt az egész láncolatot 4-5 személy visszagöngyölítik, és egy nyilvános vallatás után kivégzik mindahányukat. Na most, ez egy tipikus példája annak, amiről beszélünk, ugye, vagy amire próbáltam általánosságban utalni. Tehát, hogy bizony a keresztény erkölcsiség átjárja az embereket, ez konfliktusokhoz vezet, ami nem utolsó sorban nagyon sokszor ott van a egyrészt az üldözés, másrészt pedig a külvilággal való ütközések mögött. Na most ez a ugye Justinus Mártírról van szó, aki ezt egy könyve első fejezetében, mint elrettentő példát fölemlegeti a császárnak címzett könyvében, és utána azt fejtegeti, hogy hát ehhez képest akkor mi a keresztény tanítás, amiből ennek az asszonynak a magatartás változása következett, másrészt pedig fölrója neki, hogy hát elment az eszetek. Hogy azért, amiért tulajdonképpen még egy erkölcsös rómainak keresztény hit nélkül is dicséretben kellene részesíteni ezt az asszony, ezért ti, csak azért, mert ez keresztény hitből fakad, képesek voltatok kivégezni. Hol tartunk? Tehát hova fordult ki már a gondolkodásmód, kérdezi Justinus Mártír Marcus Aurelianus császártól, és mindazoktól, akik ezt a könyvet olvasták. A keresztjén életvitelben vannak sarokpontok, amiket egy keresztjén ember nem tehet meg, de, sőt, egy keresztjén közösség nem fogadhat be. Az első keresztjén közösségek sem voltak azért, hogy úgy mondjam, patyolatból frissen hozott közösségek. Gondoljunk csak a korintusi levélre Pál apostolnál, akinek arról kell győzködni némely gyülekezeti tagokat, hogy ez nem helyes dolog, ha valaki az anyósával él együtt, és így tovább, tehát ez ilyet nem tűrheti meg a keresztény közösség, mondjuk a saját soraiban, és így tovább, és így tovább. Ugye, tehát sok minden ehhez hozzátartozik, és megint mondom, hogy ha valaki olyan szolgálatra vállalkozik, ami gyülekezetek környékén emberekkel való találkozás, méghozzá krízis helyzetbe került emberekkel való találkozás, ahhoz nagyon erős idegrendszer kell. Tehát szabad ezt a szót használnom, hogy nagyon kell vigyázni arra, hogy egy lelkész vagy egy olyan munkatárs, aki erre vállalkozik, nem lehet bűt. Mindent valahol végig kell hallgatni, nem kell mindent elfogadni. De mindent végig kell hallgatni, különben nincsen gyógyulás, tehát nem tud tőle a nyomorult szabadulni. Ha nincs kinek elmondani, ha nekem sem mondhatja el, akkor mit csináljam? Ugye tovább fog gyötrődni a saját problémájában okozva. Evangélikus egyházunk rettenetesen rosszul áll egyébként, de azt hiszem általában, hogy a modern európai egyházak abban, hogy ezek a beszélgetések megtörténnek el lelkész és gyülekezeti tag között. És nem az inkvizíció módján, hanem tényleg úgy, hogy ezek a sebek és ezek a problémák nem maradnak betokozva. 20-30 évig maradnak keresztény testvérek egyedül az ő életük elrontott problémáival, sok esetben gyülekezetekben is. Mindenki tudja azt, hogy mit jelent 20-30 évig úgy járni egy cipőben, hogy benne van a kavics. Ilyen nincs. Hozzáidomul az ember. A végén a lábát le kell vágni. Ezek a kényszertartások kialakulnak, és 20-30 év után már nem múlnak el. Az ember egész életét deformálják. De nem véletlenül kell ezeket kipucolni, kitisztítani. És itt jön be az, hogy szabad-e akkor a bűntől, a nyilvánvaló bűntől szabadulni a keresztény közösségben, van erre valamiféle eljárás az ókori kereszténységben? Igen, tehát tudják azt, hogy mit nem szabad, erről majd még beszélek, hogy mi tartozik ebbe a kategóriába. Bizonyos nyilvánvaló bűnöknél odáig elmennek, hogy kivezetik az érintettet a gyülekezetekből, nyilvánosan. Ugye még odáig is elmennek, hogy adott esetben még a 300-as években az üldözések kora után magát a császárt vezetteti ki a püspök. És azt mondja, hogy így nem. Ugye, tehát egy tesszalonikai véres katonai akció után, amit csak a hiúság és csak a politikai bosszú vezérelt, be nem teheted a lábadat a templomba. Tehát ez egy nagyon kemény dolog, amit nagyon keményen alkalmaznak, de nem a bosszú a célja, és nem a megszégyenítés. Mindennek előtt azért, mert a gyülekezet minden tagja tudja, hogy bűnös. Tehát mindenkiről van mit kiteregetni. Beleértve a lelkészt is, magamat is, mindenkiről lenne mit kiteregetni. Tehát ilyen különbségtétel nincs. A kérdés az az, hogy ha elveszítem őt az élet vitele miatt, kereszténység számára, akkor a keresztény közösséget azt kell, hogy foglalkoztassa, hogy hogy nyerhetem vissza. Még magának a kivezetésnek vagy a leleplezésnek is sok esetben ez a célja. Most nem arról van szó, hogy rögtön megírom a helyi újságnak, hanem arról van szó, hogy betartom a lépéseket, tehát négy szem közt, tanúk előtt, testvérekkel, aztán utána, ha nem megy, akkor muszáj rendet tartani a gyülekezetben, valamit muszáj lépni. De az nem azt jelenti, hogy akkor nem lehet lezárni. Ugye a lezárása pedig egy nagyon hosszú folyamat alakul ki, hogy van visszafogadás a gyülekezetben, akkor, amikor valaki végigjárja az alázati útját, hogy így mondjam. Tehát szépen lassan az élete változásával bizonyítva, párhuzamosan, mint fél év alatt kéri a visszavételét a gyülekezetbe. És ennek megvan, hogy mennyi ideig minden vehet részt az alkalomnak, melyik részén nem vehet részt, addig, amíg meg nem történik az újra meglévő közösség megélése a közös úrvacsoravételben, ami egy tetőpont, és utána mit csinálnak? Kihirdetik, hogy és innentől kezdve ennek a testvérnek a letett bűnéről soha senki meg nem emlékezhet. Mert az Isten eltörölte. Érezzük ezt, szóval ez persze egy intézményes eljárásnak tűnik, egy eljárási rendnek, amit hol így, hol úgy kell alkalmazni. Ezt csak azért mondom el, vagy ezért mondtam el ennyire világosan, meg egyértelműen, hogy érezzük, hogy a szándékok azért emögött a megfontolás, a keresztény lelkiség, ez viszont világos. Mert hogy, és itt jön a nagy kérdés, hogy ki nem pucolt dolgok a gyülekezet életéből óhatatlanul rothadáshoz vezetnek, ami viszont a hitelesség kérdését hát nehéz helyzetbe hozhatja. Teljesen világos az érvelés, azt mondják, hogy úgyis üldöznek bennünket, ezért nem tehetjük meg, hogy igazuk legyen. Tehát nem adhatunk okot arra, hogy tényleg azt mondják, hogy lám-lám a keresztények, akkor tényleg azért jönnek össze, mert orgiákat akarnak titokban rendezni, és ezért nem engednek oda be senkit a kívülállók közül. Vagy nem teheti meg azt, hogy azt mondja, hogy hát végül is én elmondom azért azt többé-kevésbé, ami az én személyes hitem, várom azt, hogy a gyülekezet épüljön, és közben pedig csinálok, amit akarok. De ez így nem megy. Ez így soha nem lesz működőképes. Ezzel most azt szeretném mondani, mert a második pontomhoz is ugyanúgy illik, hogy gyülekezeti épülés, egyházi épülés erőfeszítés nélkül soha nincs. Ezt, hogy mondjam, tehát azt a lelkiszi karban is el kell mondani újra-újra, meg a gyülekezetekben is el kell mondani. Az erőfeszítés nagyon sokrétű. És tényleg nem arról van szó, hogy valami szupermeneket vagy szupermeneket kell létrehozni, akik tökéletes keresztények és gáncstalan prédikátorok és munkatársak. Szó nincsen erről. De arról szó van, hogy meglátszik az ember életén, hogy komolyan veszi azt, amiben hisz vagy nem. ápolja az életét és a hitét vagyunk. A munkatársképzés egy másik komoly területre tartozik, ami mondjuk megint az üldözések egyházának egyik megtartó ereje volt, ez pedig a tanulás szándéka. Tehát az ismeretszerzés szándéka. Én egyébként ezért szeretem a legjobban ezeket az alkalmakat, azon kívül, hogy mondjuk tényleg érdekes egymással is találkozni, de a tanulás erőfeszítése nélkül az egyház történetében soha nem tudott eredményesen missziói munkát végezni. És itt a tanulást egész széles értelemben mondom. Nagyon sok mindent érdemes megtanulni, vagy meg kell tanulni. Többek között, ha megnézzük, akkor a spontán prédikáció utáni keresztelések, amikről mondjuk az apostolok cselekedeteiben olvasunk, az szépen lassan már bőven a 100-as évektől kezdve kiegészül például a fölkészítő oktatással. 1, 2, aztán végül a 300-as éveken már van olyan hely, Alexandria a legnagyobb gyülekezet, a legnagyobb szellemi központ, ahol 3 évig járnak az előkészítősök, felnőtt emberek a gyülekezeti katehézisre, a gyülekezeti felnőtt oktatásra, mielőtt megkeresztelik őket és befogadják a gyülekezetbe. Rengeteg dolgot kell megtanulni. Nyilván itt az igékről, a központi igékről van szó, a mi atyánkról, az erkölcsi és a hegyi beszédről, ami például az erkölcsi tanításnak egy nagyon jelentős része. Ugyanígy egy csomó egyéb hitbeli kérdésről, amiben nekik fölkészülnek kell lenniük, és meg kell érniük erre. Kérdezhetnénk persze, hogy akkor mi van azokkal, akiket nem kereszteltek, meg elkáhoztak, vagy nem. Egy nagyon érdekes helyzet alakul ki, nem mindenki tudta kivárni ezt a 2-3 évet. Ugye volt, akit előbb végeztek ki például a keresztény hitéért, azoknál bevezetnek egy másik fogalmat, például, ez csak egy példa erre, a vérkerességet. Ugye, tehát aki az élete áldozásával, hogy mondjam, hát ismerjük, nem, tehát ez most nem viccelődni akarok, csak nem tudok jobb példát mondani jelen pillanatban erre, mint a társas játékokban ismerjük azt, hogy hirtelenjében az ember 20 mezőt ugorhat előre, és nem kell megtenni azt az egy kanyart még a táblán. Na, valami ilyesmiről van szó, hogy a vértanúság, az élet odaáldozása, az gyakorlatilag hitelesíti az egész keresztény elszállást és odaszállást. Tehát itt látunk, hogy egyrészt van egy keresztény erkölcsiség, amiben nagyon-nagyon fontos az, hogy enélkül nem fogják elfogadni a prédikációmat. Enélkül nem fogják elfogadni a szolgálatomat. Nem lesz mögötte lényegében fedezet. Nem tehetem meg, hogy egy üldözésben lévő korban kibotránkoztatok testvéreket a gyülekezetből. Ez az én felelősségem, mint gyülekezeti tagé, mint egyháztagé. Lehetőség szerint tartózkodnom kell a közbotrányokozástól. És ez megint csak mint alapelhatározás, tehát nem mint drákói törvény, hogy már pedig ha valaki esni állt, akkor ki kell végezni, hanem arról van szó, hogy ez az alapbeállítottságon vagy nem. Na most ugyanez vonatkozik a tanulásra, ahogyan mondtam, és van a harmadik dolog, és ez a legnehezebb, az élet próbatétele, ez pedig maga ugye a mártírium kérdése ebben az időszakban. Én azt nagyjából igyekeztem odáig elmondani, hogy Tertullianus, tehát ez a régi egyháztanító, eljut addig a mondatig, hogy a keresztények vére magvetés. Tehát minden szándék ellenére, ami a kereszténység kiirtását és háttérbe szorítását célozza, mindezzel együtt is úgy néz ki, hogy fordítva sül el ez a fajta erőszakoskodás, és egyre jobban megjegyzi részben a gyülekezeteket, másrészt pedig egyre jobban fölhívja a figyelmet arra, hogy akkor a kereszténységnek mégis kell, hogy legyen valami titka, hogyha ezek az emberek ezért erre képesek. A mártíriumnak egy nagyon-nagyon sajátos szerepe, ha rosszul akarnám megfogalmazni, akkor azt mondom, hogy akár kultusza is kialakult ez alatt a 300 év alatt. Én inkább azt mondanám, vagy úgy fogalmaznám meg, hogy a mártírium valamiféle ünnepélyes és emelkedett légkörben jelenik meg ebben az első 300 évben. Ezt az ünnepélyességet akkor is megértjük, amikor arra gondolunk, hogy úgy érik meg a gyülekezeti tagok a közülük elmenő mártírokat, vagy elhurcolt keresztény testvérekkel való kapcsolatot, hogy utána összeszedik a maradványokat, ha van meg a végtisztesség, az kijár mindenkinek, a keresztény testvéreknek is. Ugye hát ilyenkor, hogyha a vadállatok elé dobják, vagy ilyesmi történik, vagy elégetik, akkor nem mindig vannak maradványok, de ha vannak, akkor azokat összegyűjtik, elhelyezik egy nyughelyre, és utána kijárnak oda imádkozni, énekelni, úrvacsorázni adott esetben, különösen is ugye a halál évfordulóján, vagy a mártírium évfordulóján, ami természetesen nem a halál évfordulója, hanem a mennyei születésnapja. Ugye, tehát ők azt úgy érik meg, hogy innentől kezdve kerül be abba a körbe a mártír, amiről a Jelenések könyve is beszél, tehát a választottak, akik fehér ruhában, pálmaágakkal a kezükben ünneplik a trónoson ülő bárány, aki őket befogadja és hagyja, hogy mondjam, az Isten tisztelt örömét az élőknek már a rögtöni átmenetben. Tehát így élik meg a velük való közösséget, és ebből természetesen következik az a gondolat, hogy akik még egy hete velünk imádkoztak, és ma már nem élnek, hát valamiféle olyan imádságos közösségben maradnak velünk, hiszen ott állnak Krisztusra, hogy imádkoznak értünk. Ez nagyon furán, hogy közbenjárásosnak hat, pedig itt azért még nem erről van szó, hanem egyszerűen arról van szó, hogy akiknek sikerült, akik nem buktak el, akik nem húzták át az életüket azzal, hogy nem vállalták a mártíriumot, hanem hajlandók voltak Krisztus nevével káromkodni, és így tovább ugye a vallatóik előtt, amiről azt írják, hogy hát ugye keresztény ember erre nem hajlandó, mondja a római hatóság, tehát ez a biztos próbatétel. Tehát ők azért imádkoznak, hogyha arra kerül a sor, akkor mi is helyt tudjunk állni. Nekünk is meglegyen az erőnk, mert nem magától értelő, hogy az emberi erő mindehhez megvan. Ugye, tehát érezzük a mártíriumnak ezt a fajta ünnepélyességét. Azt, hogy bátorítják egymást a keresztény testvérek, hogy odáig elfajulnak a dolgok, hogy vannak olyan helyzetek, mondjuk 200 körül, amikor a későbbi legnagyobb üldözéskori teológus Origenész 10 éves ifjúként az apját kíséri a kivégzés helyére, ugye, mint keresztény embert, akkor följegyzik így utólag, hogy Origenész beszél az apja lelkére, hogy nehogy tagadja. Ő a legnagyobb a 6 vagy 7 testvér közül, vállalni fogja, hogy dolgozik, eltartja a családot, de csak ne tagadjon. Most gondoljunk bele ezekbe a helyzetekbe, és micsoda lelki erőt jelent ez az egyház történetéből a komolyság, tehát az egyház épülésének a komolyságából, a 3000-ből a mondjuk szerint számítások szerint 3 millió keresztjénig vezető üldöztetés korszakbeli útról. Egyébként nem tudjuk ezt elképzelni, és nem tudjuk megérteni. Ez a fajta személyes elszállás és odaszállás az, ami azért a keresztény egyháznak megint csak alapvető titka. És hát akkor ebből következik az, még a negyedik, ami viszont nagyon lényeges, hogy tehát beszéltünk ugye az erkölcsiségről, beszéltünk a tanulásról, beszéltünk a mártírumról, akkor a negyedik dolog, amiről mindenképpen szólni kell, ez pedig a gyülekezeti élet, vagy gyülekezeti aktivitás. Ez mindenütt ott van, hogy keressétek a mindennapi kapcsolatot lehetőség szerint egymással. Járjatok össze, nem csak az apostolok cselekedetei 2 leírása szerint van meg, hanem az összes első, második, harmadik nemzedékbeli irodalomból ez átjön. Keressétek a gyülekezeti kapcsolatot egymással. Ugye ez a megmaradás alapvető feltétele. Rengetegféle vonulata van a gyülekezeti sokszínűségnek, ami a munkatársképzést megint csak valahol érinti. Ugye egyrészt azért van ilyen a gondoskodás a külvilágról. Tehát akikkel a gyülekezet a peremen érintkezik. Nem csak a római gyülekezetet lehet erre példának fölhozni, de én most szívesen maradnék ennél, hiszen ők voltak leginkább a szem előtt, mert mégiscsak ott volt hosszú ideig a császári udvar, mielőtt keletre került volna a hangsúly. Mit csinálnak? Például azzal tűnnek föl, hogy ez a katakomba história, amit olyan romantikusan szoktak kiszínezni, de azért a történethez inkább az tartozik hozzá, hogy a keresztjének az egyébként rómaiak és mások által szanaszét hagyott hullákat eltemetik. Tehát gondoskodnak az ők tisztesség megadásáról. Nem csak szegényekről, nem csak betegekről, hanem például ebben a formában híre megy. Egyszerűen más a hozzáállásuk. Nagyon nehéz kérdés, tehát ennek sokféle vallási oka is van, nem csak a halállal való nagyon bizarr kapcsolata az embernek nyilvánvalóan, mert ugye mindig valamiféle fura érzést tölti el az embert, hogyha az életnek ezzel a velejárójával kell megküzdenie. Nem csak emiatt, de azért érezzük azt, hogy a keresztjének hitéről, az örök életbe vetett reményéről, a halálhoz való más hozzáállásáról is tanúskodik ez. És itt nem egyszerűen arról van szó, hogy a magunkét eltakarítjuk, a többiekét pedig nem. Tehát itt jelentkezik az a gondolkodásmód, ami nagyon fontos, hogy a keresztény egyház tudjon úgy nézni a saját környezetére, amit nem tudok jobb szót mondani erre, amit szoktam mondani a teológusoknak is, mert hogyha beszélgetünk egyházi környezetben, szóval valami tágkedvűség kell, hogy jellemezze az egyházat és a kereszténységet. Valami irgalmas tágkedvűség. Lehet, hogy halálosan igazam van akkor, amikor, és mégis van egy olyan igazság, amikor az ember azt mondja, hogy hát azért még talán ők is beleférnek valahogy a szívembe, az imádságaimba, a hitembe, az irgalmasságomba, a gondoskodó szeretetembe. És ez megint a rókori gyülekezeteknek az üldözés közepette is egy nagy erénye volt. Egy másik példát megint csak a római gyülekezetből hadd mondjak, ugye a legnagyobb üldöztetések idején, amikor mondtam, hogy megindul a birodalmi méretű szervezett üldözés 250 tájékán. Tudjuk, hogy a római gyülekezet bevételeit körülbelül 4 irányba osztották el. Ugye egy negyede volt a püspöki javadalom, ami persze nyilván nem a püspök magánszórakozásait jelentette mondjuk a tengerparti fürdőkön, hanem elsősorban a megélhetése mellett még egy csomó gyülekezeti funkciót és az azzal járó költségeket, tehát ezt még így kell értenünk. A másik negyed a gyülekezetben szolgálatok teljesítő lelkészek negyed része volt. A harmadik a gyülekezet egyéb épület és egyéb fönntartás vagy ilyen költség, és a negyedik negyed az a szociális gondoskodásra szánt rész. Hát nem tudom, hogy hány gyülekezetből vagyunk itt együtt, de tegye föl bátran a kezét, akinknél a gyülekezet költségvetésének egy negyede, vagy csak a bevételek egy negyede szociális gondoskodásra fordított ma. Egy üldöztetés korabeli egyházról beszélünk. Ugye, tehát itt megint egy olyan, és itt nem egyszerűen csak arról van szó, hogy én mindenáron jó akarok lenni mindenkihez, bár ez is benne van, hanem arról is szó van, hogy bizony áldozatot vállalok, még azokért is, azokért a gonoszokért is, akikre Isten mégis felhozza a napját. Ugye, tehát ez egy nagyon komoly dolog, hogy gyülekezeti árvák, özvegyek mellett egy olyan szociális gondoskodás is bejön, ami azért túlmutat a gyülekezet határain. És mégiscsak arról tanúskodik, aki küldött. Na, tehát ezek a szociális gondoskodásnak a területei. Adós maradtam egy dologgal, amit még szeretnék elmondani, aztán utána szívesen adnám meg a lehetőséget arra, hogy valaki reflektáljon, kérdezzen. Ez az egy dolog, amivel adós maradtam, ugye, hogy mely bűnök voltak a főben járó bűnök az Óegyház szerint, és azért ez mutat valamit, hogy milyen szűrőket alkalmaztak a gyülekezetbe való fölvétel esetében, ebből sok mindent megérthetünk. Na hát szeretnék javaslatokat kérni, hogy ki mire tippelne, hogy mi az, ami biztosan ebbe a körbe tartozott. Vagy ami miatt kivezették mondjuk a gyülekezeti tagokat, és
mondjuk úgy, hogy átmenetileg kiközösítették őket a gyülekezetből, és egy bűnbánattal fogadták utána. Viszont mit lehetnek ezek a dolgok? Igen, mondjuk úgy, hogy emberölés, igen. Ez nem jogi kiigazítás, hanem ennek oka van, hogy miért mondom.
Az is, ha egymással tereskedtek a világi bíróságban.
Hát az sem volt jó pont, mondjuk azt azért nem tartották még ezen a szinten, mondjuk, de az emberölés mindenképpen, aztán... Hát ugye a paráznasság, igen, tehát az egy nagyon komoly dolog volt, és a harmadik... Tessék? Ezek mindenképpen, tehát a... Igen, világos. Tehát a hittagadással együtt járó megnyilvánulások, ugye? Tehát ez teljesen világos. Na most ebből következik az, hogy egy csomó mindenkit nem vettek fel a gyülekezetbe, és zárt ajtókra találtak. Az emberülése azért finomítottam a gyilkosságot, mert egy csomó olyan esetről is szó van, amit azóta sem nevezünk gyilkosságnak, és a keresztény egyháznak mindig problémái vannak vele, hogy most akkor mit kezdjen ezzel. Ilyen a hivatalból elkövetett gyilkosság, ugye? Tehát bizonyos, például katonákat nem vettek fel a gyülekezetekbe. Tehát az kizáró volt, ugye, mert ő eleve egy olyan hivatásban áll, ahol parancsra neki embert kerülni, akár tetszik neki, akár nem. Nagy botra egyébként az egyház történetében, majd a későbbiekben, a késő ókor, korai középkor folyamán éppen egy Pannoniából származó nagy szent lesz ugye az, aki ennek az átmenetét próbálja megetetni, hogy így mondjam, az egyházi közvéleménye, Márton püspök, ugye, aki hát állítólag Szombathely környékéről származik, és aztán később nyugaton lesz belőle püspök. A Liba históriát azt mindenki jól ismeri, mert azt az éttermekben bárhol lehet hallani, amikor Mártonnak van, de ezt kevesebben tudják, ugye, hogy ő ezzel a katona köpeny históriával, amikor ugye odaadja, félbevágja a katona köpenye szövetét, és a felét odaadja az útszélen álló koldusnak, és aztán éjszaka megjelenik neki Krisztus egy ilyen köpenybe burkolva, ugye, tehát akkor világossá válik, hogy ő katonaember volt, ebből ezt is megtudjuk, és szerencsétlen legendaíróknak, vagy életrajzíróknak véres verejtékébe került, hogy egy katonaemberből hogy faragjanak szent. Az adott esetben egyébként nála történik meg először az egyházi életrajzírásban a szentek között, hogy ezt az átmenetet már nem tart, mert nem akadnak föl rajta, hogy egy katonából lehet egyébként későbbiekben komoly életmódváltás mellett, mert hogy feladja a katonai szolgálatot és elmegy püspöknek, hogy így mondjam, de azért mégis egy ilyen múlttal valakit fölvesznek magától értődően a gyülekezetbe. Na de ugye ebben a kategóriában tartoztak bizonyos bírák például, akik halálos ítéletet hoztak. Tehát nem, nyilván nem ők folytották meg a halálra ítéletet, vagy valami, de azért mégiscsak arról van szó, hogy ő nekik kellett kimondani. Aztán még egy ilyen társaság volt, amelyik például eleve ki volt zárva, a színészek világa. Több okból is, ez a másik kettővel ütközik, hát egyrészt azért, mert az ókori hagyományok alapján minden szerepet férfiak játszottak. Most hadd mondjam így, hogy még ugye a zaftosabb görög drámákban is, ami azért hát finoman szólva túl volt a határeseten az ókori kereszténység elképzelései szerint. Ráadásul ugye a színészetnek megvan az a hátuljuk, hogy még szerepet játszik, érthetően, amit mindig gyanúval fogadtak. Tehát az, aki képes azonosítani magát egy másik megjelenéssel, egy másik szereppel, megbízhatónak tekinthető-e, mit itt való keresztény, amit esetben a gyülekezetben. Ugye? Tehát nem egyfajta szerepről, púzról van ez szó, egy professzionális módon. Tehát nagyon érdekes dolog, hogy a mindennapi életben az ő elvárásaik milyen nehézségeket támasztanak. Ezek persze megint azt mondom, hogy főszabályok, és mindentől való eltérést látunk a kereszténység történetében, mert hogy hát Krisztus mégsem egyházi rendtartások alapján szokta építeni csupán az egyházat, hanem azért a maga módján bele szokott avatkozni, és akkor újra kerüljön bizonyos szabályokban a belátás nyomán. De ezzel együtt is mondom, hogy az üzenet világos, tehát az, amit az ember gyakorol, az, amiben benne él, szoros összefüggésben van azzal, amit keresztény hitelesen jelenhet meg. És a hitelrontás, és itt ezzel szeretném befejezni, mindenféle hitelrontás, az az egyház fönnmaradását, terjedését, az üdvözülők számának a megakadását jelentő lépésé lehet. És az egyház gyakorlatilag ezt a bűnt, ha úgy tetszik, nem akarja harc nélkül magára venni, hanem megpróbálja ebben frissen tartani magát. Hát én remélem, hogy volt olyan az elmondottak között, ami majd azért mégiscsak hasznosítható lesz valamilyen szempontból, akár egy gyülekezet látogatás, akár egy gyülekezet építés más területein. Ha valakinek kérdése van, akkor azért igyekszem magam összeszedni, és akkor arra is válaszolni.
Amíg a testvérek gondolkoznak, addig én egy praktikus dolgot hadd említsek nevezetesen, mint aktív püspököt is rendkívül zavar, de nyugdíjasként is, hogy a presbitériumok hoznak olyan határozatot, hogy a pap kit nem temethet el. És milyen feltételek mellett temethet el, történetesen, hogyha nem fizetett egyházmegtartó járulékot, akkor be kell fizetni, ilyen eset is volt 10 évre visszamenően, lágyabb kiadásban 5 évre, még lágyabb a 3 évre, és hát ugye mit hallottunk, ami kedves docens úrunktól, azt, hogy az első keresztények mindenkinek megadták a végtisztességet, akik ugye elhunytak, és én úgy érzem, hogy nem lehet, a szolgálatok nem szabad megtagadni. Nincs joga a presbitériumnak ilyen határozatokat hozni, hogy a lelkész mikor hirdethet evangéliumot, és mikor nem, és kinek. Vannak itt presbiterek? Tessék fel tartani a kezdet. Én őszintén remélem, hogy a nyíregyházi presbitérium nem hozott ilyen határozatot, ugye? Jó, akkor már le is veszem napirendről, de ha egyház megyei vagy egyéb szinten ez előkerül, hozzám jöttek lelkészek panaszkodni, hogy őket a gondok meg a felügyelő, ő nem engedi eltemetni, mondom, nem kell engedélyt kérni. Ez nem a presbitérium és nem a gondok hatásköre, a lelkész kapott arra megbizatást, hogy az evangéliumot hirdesse alkalmas és alkalmatlan időben, és mindenkinek szólóan, teljesen függetlenül minden anyagiaktól, és amikor az ellenkezőjéről vannak élményeim, akkor egy napig mozog a gyomrom. Mert ez a kereszténység hiteltelenné tétele, amiről többször volt szó. Ez csak egy aktuális kapcsolódás arra nézve, hogy a szolgálat nem arra való, hogy mi állítsunk falakat, hanem arra való, hogy elvégezzük a szolgálatot.
Még az öngyilkosok is értenek.
Hogy nem
lehet? Tehát nem katolikusan végén
ember. Sőt, ugye egy budapesti példát érdemes ehhez felhozni, hogy milyen nehézségekkel állunk szemben mondjuk a Pesszentlőrinci gyülekezetben, hogy másfél évvel ezelőtt talán a katolikus és a református egyház egyaránt kiadott egy olyan irányelvet, hogy Budapesten milyen tarifák mellett lehet temetést vállalni, ez pedig arányszám, ha jól tudom, tehát az egész temetésnek talán 10 vagy 20% a temetési költség, ami 20-40-50 ezer forintokat jelent. Most ennek mi lett a következménye? Én ezt végig kérdeztem, hogy drasztikusan csökken az egyházi szolgálatot kérünk száma, érthető okokból egyébként, és természetesen ez az evangélikus egyházra is kihatással van, hiszen honnan a csodából tudnák, hogy mondjuk ha bejönnek a lőrinci lelkész hivatalba, akkor azt a választ fogják kapni, hogy nem kérünk semmit, ha úgy előállnak az, hogy ők akarnak adni valamit, akkor maximum azt bekönyveljük, és ennyi. De hát ezek az ütközések és ezek a problémák jönnek elő sorozatban. Persze a lőrinci gyülekezetnek nincsen temetője, hála Istennek. Tehát ez azért egy másik kérdés, hogy sírhelyet mennyire adunk, és más kérdés az, hogy szolgálatot hogyan végzünk.
Igen, mondjuk a sírhely dolgában nem mennék bele, mert az tényleg egy gazdasági kérdés. Ilyen szempontból az nagyon gátlástalan lenne, hogyha történetesen van egyházi temető, és ott lennének legdrágábbak a sírhelyek. De ugye én miskolci lelkész voltam 21 éven keresztül, ott volt egyházi temető. Ugye mi mindig arra törekedtünk, hogy az állami temetőnél is, meg a katolikus temető sírhelyeinél is legalább 5%-kal olcsóbbak lesz.
Versenyképpen.
Nem lehetett jobban lemenni, mert közben letiltottak egy területet, most már visszaadták, ahol nem volt szabad temetni, mert ki akarták sajátítani. Tehát akkor nagyon gyorsan betelt volna a temető. De ezzel együtt is arra törekedtünk, hogy ne mi legyünk a legdrágábbak, hanem tisztességesek, de ugye ez már mondjuk azt, erről a presbitériumban lehet tárgyalni, ez
van is,
és kell is, kell is, hogy ilyen.
Ez minimális ahhoz, amit mondottam.
Hát ez...
Hát nem a kérdés, nem a 10%-a.
Ha már ugye praktikus kérdés, a temetés, és hát a témánál vagyunk, hadd mondjak el két dolgot, két viszásságot látunk a gyakorlatban. Az egyik viszásság az, hogy elhamvasztatják a hozzátartozót, ami ellen nincs kifogás, de hazaviszik és a konyha szekrénybe teszik.
Hogy ne kelljen temetkedni?
Ki tudja miért. Hát ahogyan a tetemeket nem otthon tartjuk, a habakat sem otthon tartjuk. Annak megvan a maga rendje, és hát számtalan esetben nem is temetik el, tehát a vég tisztességet sem adják meg, hogy az illető személytől a rokonsága, az ismeretségi köre volt, barátai, munkatársai, mint egy elbúcsúzzanak. Mert ez hozzátartozik az emberi személyiség méltóságához és tisztességéhez. A másik, a német evangélikus és katolikus egyházban, tehát egész Németországban egyházi szertartást nem végeznek akkor, ha a hambakat vízsugárral szétszórják. Ez tudjuk. Ugyanaz az eset, hogy az illetőnek a földi maradványait sem tartják kellő tiszteletben, mert annak az a rendje, hogy akkor esetleg oda a unokák a halála évfordulóján egy szál virágot letesznek, gondolnak a nagypapára, akit ismertek. Tehát valahol az emberi nemzedékek folyamatosságát, kontinuitását biztosítjuk azzal, hogy tudjuk, hogy van valahol egy sírhely, vagy legalább egy urna megőrző, akihez tartozunk, akitől az életünk származik a dolog természeténél fogva. És én azt hiszem, hogy erre is szabad a híveinket figyelmeztetni, hogy ez nem tartozik valahol az emberi méltóság kategóriájába se. Mi keresztények hangsúlyt helyezünk arra, hogy Pál apostol például írja Timóteusnak, hogy a nagyanyádban és az édesanyádban megvolt az a keresztény hit, Loisban és Eunikében, amit te is kvázi örököltél, vagy kaptál a Krisztustól. Tehát bizony mi a nemzedék láncolatban gondolkozunk arról, hogy itt van egy tisztességes keresztény család, ehhez hozzátartozik az is, hogy annak a nemzedék láncolatnak az általunk ismert, legidősebb tagjának is tudjuk, hogy hol van a sírhelye, esetleg a sírtáblája, vagy síremléke, mert mi ebből a nemzetségből jövünk. Nem véletlen, hogy a Bibliában is számtalan ilyen nemzetség táblázatot olvashatunk, hogy ki kinek a leszármazottja. Ez nem valami kádervap akar lenni, hanem az elődeink iránti tisztelet. Ez is kiveszi a mostani gyakorlatból, úgy érzem, egyre jobban szabad ez ellen tenni. Egyébként is azt érzem én, hogy az első keresztjének kora érkezik valami módon el, mert egyre több kérdésben más véleményen vagyunk, mint a korszellem. És hát ugye nem tudom, azt a közmondást ismerik, hogy csak a dögött halak úsznak az árral, az eleven halak azok szembe úsznak az árral. És ezt egyre inkább érzékeljük, hogy egy csomó kérdésben más az állásfoglalásunk, mint amit a korszellem diktál, mint a halott lelkek elkölcs nélküli világa. Bocsánat, ha én ezt ilyen keményen fogalmazom meg. Nem másokat ítélünk meg, hanem a magunk identitását, a magunk önazonosságát kell megtalálni és megvédni.
Bocsánat. Hogyan látja ezt?
Igen.
Lehetne kérdezni, professzor, hogyan látja, hogy a sok többeknek az a vélemény, hogy éppen ez a nagy koncentráció állam egyház összefonódása óta, 300 évesek óta vezetheti vissza az egyház belső erkölcsi romlás, nincs erkölcsi alapja, hogy addig tisztelni vissza a tanítás, aztán pedig az összefonódás nem használt, mint az egyháznak, mint olyan. Tehát nem volt erkölcsi alapja utána, hogy épp az igazságokat képviselj, mert függött a mindenkor államhatalomtól. Tehát ez valóban összefüggésében történik, mert nézd, ez a korszer, meg az összefüggés, ez igaz, hogyha nem történik meg ez az összefonódás, akkor más, hogyan értékelnék az egyház?
Akkor más lenne a problémák,
igen,
valószínűleg.
Igen, hogy akkor egyet felmaradt volna egyáltalán, mert erre szintzik.
Erre ezzel lehet válaszolni. Én azt gondolom, hogy azért azt látjuk, amit mondjuk a modern ember, különösen mondjuk a 20. században a történelem viharainak kiszolgáltatott ember mindig átélt, hogy többé-kevésbé egyénileg meg csoportokban igyekszünk jó lelkiismerettel, jó keresztény lelkiismerettel meghozni döntéseket, és annak ellenére meg lesz egy csomó minden a történelemben. Tehát én azt gondolom, hogy én mondjuk nem vitatnám el a Konstantin korszaktól kezdve számosaknak a hitet erőfeszítéseit az egyház történetben. Ugye a protestantizmus, az evangélikus egyház történetírás is hajlamos arra, hogy hát úgy tekintse a történelmet, hogy jó, hát volt egyszer valami Krisztus előtt meg után, de igazából Luther előtt meg után kellene nézni az igaz egyház történetét. Ugye ezért ez nem egészen így van, tehát Istennek minden korszakban megvan a maga népe. Az egyiknek ez a keresztje, a másiknak az. Ugye tehát én azt gondolom, hogy mindig van külvilág, ez mindig nehéz, ez hol az állam formájában nehéz, hol a társadalom formájában nehéz, hol a családom formájában nehéz, hol a gyülekezetem formájában nehéz, és így tovább, ezzel kinek-kinek a maga szintjén, módján kell megküzdeni. Általában véve ugye az a probléma ezzel, hogy hát ez a keresztény alapigazság benne van, hogy mi azért kettős meghatározottsággal vagyunk az egyházként a világban, tehát egyrészt Jézus azt mondja rólunk, hogy örök életünk van, itt és most, már régen is van, tehát valami olyasmit képviselünk a világban, ami nem a halálig szól, és maradandó, és örök érvényű jelenik meg a világban. Másrészt viszont ugyanakkor itt vagyunk még, mint halandó földi és bűnös emberek, akiken ez többé-kevésbé illan át, valósul meg, és így tovább, és ezt a kettőt nagyon nehéz együtt hordozni. Na most azok, akik azt mondják, hogy hát akkor minek csinálunk ekkora bajt magunknak, hogy még keresztjének is legyünk, és akkor még ez a belső nyomorúság is szorongat bennünket, hogy nem vagyunk olyanok, mint amilyenek szeretnénk, hát erre csak annyit lehet válaszolni, hogy mégiscsak az ember rendeltetése, hogy lelke is legyen. Azzal semmi nincs megoldva, hogyha azt is kiöljük magunkból. Úgy aztán ez világon javít-e valamit, hogy mondjuk a politikában, vagy a társadalomban, vagy a kultúrában, vagy az iskolákban próbálunk ebből a lélekből valamit átadni. Nem egyházi, vagy nem hitbeli alkalmakon, hanem egyébként nevelésben, oktatásban. Fontos dolog. De hát 100%-os képet, vagy egyértelmű ragyogásra se fogunk vele elérni. Ez sajnos benne van. Tehát mondom, minden nemzedéknek megvan a maga keresztje. Talán még annyit ehhez, hogy a 20. századot például nagyon nehéz másképp megérteni, az én megérzésem. Szóval ugye az egyik kutatási területem az pont a 20. század, meg a totális ideológiák és az egyház történet. Szóval vannak olyan nemzedékek, bizony ezt tudomásul kell venni, szinte a Biblia erre tanít minket, akiknek az egész életük arról szól, hogy bizonyos korszakokat és helyzeteket el kell viselni. És magukon hordozzák a saját testükben, húsukban azt a nyomorúságot, ami akkor rászakad az egész világra, az egész nemzedékre. És lehet, hogy egy következő nemzedéknek pedig egészen más keresztje van, és más, amit elérhet. Én ezt így látom most a gyülekezetépítésben is. Igen. Hajjaj, akkor még kettő kérdés. Hajjaj.
Lenne még egy kérdésem, inkább csak hangos gondolkodásom, hogy a több lelkészet gyülekezetekben, mint a nyíregyházi, evangélikus egyház közé is, gyakran megoszlanak a feladatok, van, aki nagyon jól temet, és ezért rengeteg temetése van, és van, aki nagyon szépen esket, és rengeteg esketése van, és szeretik a fiatal párok. Viszont ugyanez a fiatal lelki gyötrődését is lehetett hallani, hogy arról, az előadásban arról volt, hogy mi az, amit az első keresztények megtűrtek, vagy bűnnek láttak, vagy nem. Hát ebben a korban egyáltalán örülünk, ha valaki házasságot köt, és ennek a fiatal lelkésznek az a gyötrődése, hogy egy címről jönnek a fiatalok, akik jegyes oktatásra jönnek, tehát együtt élnek már nyilván sok-sok éve, legtöbb van, aki már őt meg kérdezik, akkor még kérdezik, akkor miért akarnak megesküdni. De hát a végén mind beszélget velük mindenki, aki ezt kéri, megesketnek, és akkor jön ezek után a statisztika, hogy a megkötött házasságok kétharmada válással végződik, akkor meg még a kudarc élménye is sújtja, holott ő mindent, tehát egész különleges ötletei vannak az esküvő alkalmával, és szeretik a fiatalok is mennek, és csak egy gyötrődés a vége, mert nem tudja elvégzni, de nem tudja, hogy mire jut az egészben.
De hát a lelkész az általában, a lelkésznek ez az egyik nagy kísértése szerintem, hogy mindig tudni akarja, hogy mi lesz a vége, és akkor belevágjon. Ugye ez szerintem az egyik legnehezebben kezelhető kísértésünk, mert hiszen egy keresztelésnél ugyanezt éljük át, egy konfirmációnál ugyanezt éljük át, egy lelkipásztori beszélgetésnél is ugye sokszor ezt éljük át. A lelkipásztori beszélgetés annyiban különbözik persze, hogy az akkor jó, hogyha egy fél éven, egy éven belül meg is szűnik. Mert akkor meggyógyult valaki, tényleg reméljük, tehát nem eltűnt, és tényleg megoldódott a problémája. Nagyon nehéz, ugye itt a korszellemes kérdés, az mindig nagyon nehéz dolog, de szóval azt gondolom, hogy ezért nem lehet minden törvények meg szabályok szerint elintézni mindig, mert van, amikor az látszik, hogy hát ugye áldást kérünk. Na most van egy együttélés, meg mégis eljutnak odáig, hogy komolyan veszik, házasságot akarnak kötni, erre ráadásul még vagy tudatosan, vagy tudatlanul, hogy így mondjam, elmennek és Isten áldását is akarják kérni a lelkészen keresztül, a gyülekezeten keresztül. Ugye hát akkor most mennyivel vagyok beljebb, hogyha azt mondom, hogy hát ebből a házasságból úgy cseres semmi. Van egyébként olyan helyzet, amikor az ember látja, hogy nagy baj van, akkor viszont nem szabad elhallgatni. Ez egy másik. Nekem is volt ilyen, hogy mondjam, saját személyes tapasztalatom, sokra nem mentem vele, de ordított, hogy fél éven belül ebből már nem lesz semmi. Ugye, de hát az ember legalább mondja ki. De a másik dolog pedig az, hogy ugye Isten áldását kérni azért, hogy mondjam, tehát éppen arról beszélünk egy esketés alkalmával, hogy nem csak rokonságbeli ajándékok vannak és egyebek, hanem van valami olyan, amit csak Isten adhat. És a prédikáció éppen arra hívja föl a figyelmet, hogy az Istennel való együttélés, vagy a Isten áldása, amit kérünk, az gyakorlatilag tetlegesen, vagy ténylegesen megváltoztathat egy csomó mindent. Tehát én azt gondolom, hogy ez azért része annak a kísérésnek, ami minden házasságra indulónak, akármilyen útja is legyen ráfér. Tehát ez nagyon fura dolog, ugye, hogy most akkor ezt papírként, fölhatalmazásként, jóváhagyásként értelmezzük, hangsúlyozni kell az esketést, hogy nem, bizony ez egy segítségkérés, maga az eskü is egyébként egy segítségkérés.
Én hadd közelítsem meg még egyszerűbben. Hát mi az eskü? Mi a egyáltalán az egyházi házasságkötés alkalmával tartott szertartás. Isten tisztelet. Egy különleges alkalomra, ahol két fiatal kifejezi, hogy egymást szeretik, hogy együtt akarnak élni, és azt is kifejezi, és mutatják, hogy életre szóló a szándékuk. Ennek a jegyében van együtt a rokonság, adott esetben a gyülekezet, tehát mindazok, akiknek valamilyen kötődésük van a fiatal párhoz. Tehát a lelkésznek nem kell azon belülről meditálni, és belülről valamiféle gátlással küzdködni, hogy elvégezzem vagy ne végezzem. Akkor vasárnaponként se érdemes Isten tiszteletet tartani. Hát honnan tudom én, hogy a prédikációnak milyen hatása lesz az illetőben? Azt prédikáljuk, térjetek meg. De nincs hatalmunkban azt megkérdezni, vagy elérni, vagy vizsgálni, hogy megtér az illető. hogy csak egy konkrét példát mondjuk, egyáltalán, hogy a prédikációnak milyen hatása van, hogy az illető velünk együtt imádkozik-e vagy sem, hogy őszintén mondja az apostoli hitvallást vagy sem. Tehát ettől kezdve a skrupulózus, a gátlásosság minden esetben, ahogy egyébként András barátom is mondta, hogy ténylegesen a lelkészeknek az a problémája, hogy szeretnék látni a végterméket, a célt, de nem látjuk. Ez a hivatásunknak az egyik sajátossága, nem akarok erősebb kifejezést használni, sajátossága, jellemzője, és ebbe beletartozik az esketés is. Mi azzal a jó reménységgel imádkozunk, végezzük, hogy együtt fognak élni. Jézus azt mondja, hogy áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Hát az a fiatal pár, akik mi megesketünk, megáldunk, azok minket nem átkoznak. Ha bárkit, ha úgy tetszik, megállhatunk, mert megállhatunk, bárkit megállhatunk, akkor ezzel a reménységgel tesszük, hogy ez az áldás, úgy, ahogy ez már elhangzott, valahol célba ér, valahol megvalósul, valahol nem hiába való, el tudom képzelni, hogy adott esetben egy házaspár esetében nem, de akik ott vannak, akik hallják az evangéliumot, akik hallják az áldást, azoknak az életében valósul meg. Tehát ezzel nem kell túl sokat belül meditálni. Múlt év áprilisában eskedtem én is egy fiatal pár, egykori konfirmandusomat, nem szoktam én üpte esketni ma már, tehát ez egy kivétel volt, ráadásul el is költözött Pécsre, onnan járt föl, és így tovább. 6-szor beszélgettük. Szeptemberben beadták a vállópert. Ez azért engem is megrázott, de az nem jutott eszembe, hogy nem kellett volna őket megesketni. Még az sem jutott eszembe, hogy hiába való volt az a 6-szori beszélgetés. És most újra van egy másik esketésem, évente 2-3 szokott lenni, ugyanúgy végig fogom csinálni, teljes reménységgel és bizalommal. Jó, azt kérd, nem megy, tessék parancsolni.
Igen, még kettő is volt.
Ja, igen. Tessék,
akkor én rövidre fogom a válaszokat.
Bocsánat.
Mennyire ez más jellegű kérdés. Hallottunk sokat a keresztény nézésről, a régiről, hát tudom, hogy most is van, és most nekem azért aktuális, mert tegnap kaptam egy e-mailt, hogy a Indiából nagyon sok keresztény nézés van, meg hogy sok templomot felgyűjtöttek, és hogy közös imádasszonyt tettek. Hogy ez igaz, vagy nem igaz, ugye, tehát tájékozatlan vagyok.
Igen, ez a körülmény, ez most terjed. Na most ott azért ezt gyanúval kell kezelni, mert évek óta ugyanezzel a szöveggel terjed ez az e-mail. Egy-kettő, ugye olyanok vannak benne, hogy mit tudom én, buddhista szerzetesek gyújtogatnak templomokat keresztényekre. Most ráadásul Indiában nem a buddhisták üldözik a keresztényeket, akikből ráadásul kevés is van ott, már mind a kettőből, hanem a hinduk. Tehát azért mondom, hogy ezek ilyen, az annak ellenére, hogy természetesen a hír igaz, csak nem így. Tehát Nepálban bizony keresztény testvéreinket keresztre feszítik, Szudánban gyakorlatilag ugyanezt történik nagyon sok esetben. Van egy rangsor, amiről évente ad számot az egyik alapítvány, amit ugye most már lehet, tehát a hírekben is hallani, tavaly már megkaptam a térképüket, ugye ez egy 50-es ranglista, ha szabad ilyet mondani, hogy hol van keresztény üldözés a világban legelterjedtebb, de hát senkinek nem okozna egy meglepetést, tehát a kommunista országokban és az iszlám országokban, tehát ez a fő csúcs, és hát ezen kívül pedig még vannak egyébként a például hindu türelmetlenebb területek is mondjuk még kisebb mértékben. Tehát több ezer keresztény testvérünket végzik ki, igen, rengeteget börtönöznek be, ugye iszlám országokban tudjuk, hogyha valaki keresztény katehézis mert tartani, nem keresztény embereknek, hanem muszlim embereknek, az azonnali bebörtönzéssel jár. Tehát egy csomó ilyen dolog van, és ez a legliberálisabb iszlám országokra, tehát Egyiptomra, Törökországra és más területekre is igaz, akiket egyébként még az EU-ba is fel akarnak venni, némelyik a katonai erejüknél fogva. Ugye, tehát azért itt vannak nagyon fura dolgok, hogy meg hát ugye a szerencsétlen közös történelmünk miatt is talán. De hát ez ugye mutatja, hogy a keresztény üldözésekre bizony oda kell figyelni, és hát azért azt szeretném mondani, én ezt szoktam a gyülekezetemet ilyenekkel sokkolni, Lőrincen, ezért tessék abba belegondolni, ezekben a percekben Észak-Koreában keresztény testvéreinken vegyi kísérleteket hajtanak végre. Például. Tehát ezek azért nem, és ez most nagyon hatásvadásznak tűnik, tehát ez a valóság. Tehát ezek azért nagyon komoly dolgok.
178 ezer volt a tavaly kivégzett keresztények száma a világon, én ezt katolikus statisztikában olvastam ezt, tehát közel 200 ezer azért, ez nagy szám. Ez nagy szám.
Igen.
Az előző felvetéshez kapcsolódóan szeretném azt mondani, hogy a rendszerváltozás előtti évtizedekben ugye nagyon sok házasság, polgári házasság volt, hiszen az állam azt tartotta hivatásos házasságnak, hivatalos házasságnak, hogyha az anyakönyv vezető előtt történt meg a házasságkötés, és ehhez nagyon sokan ezt nem követte templomi esküvő, nem kapták hozzá meg úgymond a lelkészedély inkább az Isten áldását, valóban nem kapták meg hozzá, hogyha keresztény értékek alapján éltek, de csak polgári házasságkötés után 20-30 éven át együtt, és hát ez is egy dilemma szerintem. Valószínűleg megkapták rá az áldást akkor is, hogyha ezt nem Isten előtt kötötték ezt a házasságot.
Jó, ez rengeteg dolgot lehet mondani. Egyrészt az, hogy maga a teremtés arra van kitalálva, hogy luteránusokként ezt nagyon hangsúlyozzuk, hogy az ember házas embernek van megteremtve. Tehát természetszerű, hogy ez az életforma tulajdonképpen él. A másik, amit rögtön mondani kell, ugye, hogy evangélikus megközelítésben ugye mi a megkötött házasságot áldjuk meg, és kérjük Isten áldását, és hirdetjük a... Hát azt szoktam mondani, hogy a fölkészítés során a szükséges plusz, tehát a mindazt, ami ebben benne rejlik, mint lehetőség. Amivel az ember többnyire 100%-ig senki nem él, mert ilyenek vagyunk, többé-kevésbé megküzdjük, hogy ennek hány százalékát tudjuk hasznosítani, amit Isten fölkínál nekünk a házasságban. De azért én azt gondolom, hogy tehát a házasságkötés keresztény formájának a jelentősége az éppen abban, hogy ezt egyrészt megpróbáljuk tudatosan kérni, és hát, na bocsánat, hogy így fogalmazom meg, de remélem, hogy egy lelkész tud meglepően újat mondani Isten bőkezű áldásáról a házasságon belül is akár, ahhoz képest, amit mondjuk a két házasulandó tud mai átlagban, akár még keresztény családokban is. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy mondjuk talán egy kicsit annak az alkalma is ez, hogy bocsánat, az ismereteimet, vagy az eszemet, meg a lelkemet is egy kicsit tágítani igyekszem. És ezért, tehát ez egy olyan lehetőség, ami mindenképpen több lett ahhoz képest, ami van. Én nem gondolnám egyébként, hogy adott esetben templomi áldással nem rendelkező, vagy azon részt nem vevő keresztény házas párok között ne lenne olyan, aki sokkal boldogabban él adott esetben. És most szándékosan a boldogabbat mondom, mert ez tőlük is függ, meg a másiktól is függ, meg még sok minden mástól függ, mint mondjuk olyanok, akik viszont megkapták és mégis elvállalt. Ugye? Tehát az élet nagyon bonyolult, de azért megint azt mondhatjuk, hogy az áldás nem káros az egészségre.
Én hadd tegyek újra két egymásnak ellentmondó apró megjegyzést. Az egyik, hogy a Bibliában sehol nem olvassuk, hogy a házasságkötést a templomba kell végezni. Tehát egyáltalán végezni kell. Tehát az első keresztények tudtunkkal nem templomba esküdtek. Tehát nem volt egy ilyen rendszer. nehogy félreértés legyen, én ezzel nem a templomi esküvő ellen kívánnék beszélni. A fordítottját mondom, hogy ha valaki komoly keresztény, és ha valaki komolyan ismeri, hogy milyen gyenge az ember akarata, és milyen kevés az ember ereje egy ilyen nehéz életformához, a házassághoz. Mert aki benne él, az azért tudja, hogy ez nem gyerekjáték. Két különböző nemű, két különböző természetű, rossz esetben két különböző kultúrájú ember egyé válik, tehát egyé válik, és együtt kell. Ehhez bizonyos Isten áldása föltétlen szükséges. Én el tudom azt képzelni, hogy adott esetben valami nagy nehézség árán nem tudnak, vagy okán nem tudnak templomba esküdni az illetők, de attól még Isten áldásával szeretnének élni. És ebben Holy Benedictu részesülhetnek is. Ugye ilyen furcsa eset akkor szokott különösen előfordulni az én lelki pásztori tapasztalatom szerint, amikor két hívő, de egyik katolikus, másik meg protestáns. Ha a katolikus eljön az evangélikus templomba, akkor a katolikust elmarasztalják. Ha az evangélikus elmegy a katolikus templomba, akkor még mindig a katolikus félnek alá kell írni egy olyan levelet, hogy minden elkövet azért, hogy valamennyi gyermeke katolikus legyen. Ugyan most már nem büntetik emiatt, tehát nincs szankció, de egy erkölcsi nyomás volt, itt rá nehezedik, hogy ha nem teszi, nem tartja meg, akkor az aláírását kvázi hazugságnak lehetne tekinteni. És ilyenkor szokott az előfordulni, hogy nem mennek sehova. Pontosan a két hívő, mert annak a legnehezebb, mert ha valamelyiknek nincs különösebb erős kötődése se a kereszténységhez, se az egyházhoz, akkor elmennek a másik templomba. És itt van a katolikus egyháznak egy hangsúlyozottan nagy bűne, ezt ki kell mondani, ebben a körben, nem a szószékről, hogy ezt a kérdést nem rendezi. Mert pontosan ott mutatkozik meg ez a kérdés, valamilyen formában, amióta mondjuk van az ökumenikus esküvő lehetősége 2002 óta, ez egy kicsit enyhült, azt is hozzá kell tennünk, hogy egy kicsit nehezedett is, mert vannak olyan püspökök, akik olyan körlevelet bocsátottak ki az utóbbi időben, hogy a plébánosoknak megtiltják az ökumenikus esküvőn való részvételt. Ezt azonban a katolikus plébánosok jelentős része nem tartja be. Dicséretükre legyen mondva. Tehát ilyen komplikált ez az egész helyzet, ha már ez így előkerült, mert ugyanakkor azért látják a fiatalok, akár 4-5 év együttélés után is, hogy a házasság nem könnyű dolog, látják az előttük élő nemzedéknek a sok-sok nyomorúságát a házasságban, a meg annyi válást, és vágynak valamire, hogy ők ezt jobban csinálják, és vágynak arra, hogy ők tisztább, boldogabb életet élnek, ami ez az a bizonyos plusz járulna hozzá, tudni Isten jelenléte, ereje, áldása, ez egyértelmű.
Igen, nem, talán csak annyit, hogy a teológiára is nehezedik egyfajta nyomás, ugye tudjuk, hogy lelkészek között is azért megnövekedett a vállások száma lelkész családokban. És hát van ez a fajta nyomás, hogy akkor készítsük elő őket arra, hogy milyen lelkész családban élni. Na most, és rengeteg mindent biztos el lehet mondani, meg el kell mondani, de én nem tudom neki elmondani, hogy milyen lesz 20 év múlva a feleségével, a férjével együtt, én milyen lesz 50 év múlva. Ahhoz együtt kell tölteni azt az időt, és annyi minden történik. Tehát én azt gondolom, hogy rengetegen indulnak úgy, hogy komolyan gondolják, és valahol valami kisiklik. Csak azért mondom, hogy én azt gondolom, hogy az emberek nagyon hálásnak kell lenni, pláne, hogy egy némi kis önismerettel rendelkezik maga felől, meg a maga ereje felől, meg egyáltalán, hogy Isten megkíméri egy csomó olyan másoknak pedig nem adatik meg. Szóval nagyon tapintatosan kell ezeket a dolgokat, azt gondolom, és ezt hangsúlyozza, azt gondolom, az evangélikus esketés. Tehát, hogy Isten kísérő szeretete mindig ott van, mint erőforrás, ahhoz, hogy meg lehessen mindent oldani, ha ebben mindenki partner. Hogy így mondjam, és szerintem ez egy, hát ez a nehézsége, és ez úti csomag, tehát a lelkész nem lesz mindig velük, a szülők nem lesznek mindig velük, néha ez jobb, néha ez ugye rosszabb, hogy így mondom, sok mindenki nem lesz velük, még a gyerekek sem lesznek mindig velük, akik mondjuk sok családot egyben tartanak, ugye, de Isten mindig velük lesz. És ez valami egészen más.
Egész biztos vannak közöttünk elváltak, azért mondom, hogy azért nem a házassági elvállás a legnagyobb bűn. És arra is van bocsánat. Ez vonatkozik a lelkészek elvált élete, életformájára és mindenki másra. Azzal együtt, hogy ugye katolikus egyházban lesz szentség, tehát azonnal eltiltják valamennyi szentségtől, ha valaki elválik. Ha ortodox vagy görög katolikus vagy baptista lelkész válni kell, azt is azonnal elbocsátják a vesztelő szolgálatból. Természetesen egyikünk sem a vállásnak a híve, de azt a Bibliából nem tudjuk kiolvasni, hogy ez volna a legnagyobb bűn. Mert egyáltalán nehéz a bűnöket ilyen értelemben kategorizálni. Én elég sok házaspár esetet ismertem, lelkészt is, nem lelkészt is. A Jóisten azt is megadta, hogy egyet-kettőt sikerült együtt tartani, de eleget megszenvednek azért, amikor már oda jutnak, hogy a végén elválnak, és úgy érezzük, hogy bármiféle kemény szankció még egy fejbe verjük. Pedig van elég bajuk, és akkor úgy gondolom, hogy a keresztényeknek nem további sújtást kell gyakorolni, hanem valami módon visszaadni az életbe vetett hitüket, vagy az élet kedvüket, hogy esetleg egy második házassággal talán jobban sikerül az életük. Nagyon halkan és nagyon, hogy mondjam, tapintatosan, nehogy félreértsék a testvérek, mondom ezt, azzal, hogy itt András és én egyikünk sem várt el, és az Úristen ettől a bajtól megóvott bennünket, és nem győzünk érte hálásak lenni odafelvalóknak is, meg a házastársunknak is. De azért ezeket mind együtt kell látni ahhoz, hogy az ember valahol ebben a kérdésben tájékozódjon. És hát boldogan meg kell esketni őket, ezt a kollégának üzenjük, és végezni a szolgálatot felszabadultan, mert nem rajtuk múlik, hanem rajtuk meg az Úristen. Nekünk az a dolgunk, hogy amit éppen ránk bíznak, azt vidáman végezzük és felszabadultan.
És más a betű, és más a barat, ugye?
Hát arról nem is beszélve egyáltalán.
Kedves testvérek!
Csináljuk mindent,
én mindenképpen el kell, hogy menjük. Ugye most már nagyjából a zsinat elnökségének délelőtti tanácskozását lekéstem, az ebédet nem biztos, hogy szabad lekésnem most.
De mi is adunk neked.
Ezzel viccelek, de abban a reménnyel búcsúzom, hogy azért talán nem hagytam akkor a maradandó sebeket, hogy ne találkozzunk valamikor még a továbbiak folyamatosan.
Hát egy hónapon van, pontosan egy hónapon van.
Jó, hát köszönöm mindenkinek a részvételt, és hát Tácskai tanár urat pedig itt innen üdvözlöm, és Isten hozott. Úgyhogy nem, nekem is legyen meg az idő.
Igen, mert valami módon pótoljuk, kárpótoljuk.